Köszöntőlézenket, szervusztok! A június 9-i önkormányzati választások egyik legizgalmasabb mérkőzése a fővárosban fog megtörténni. A kérdés az, ki lesz a következő főpolgármestere Budapestnek? Karácsony Gergely meg kívánja őrizni a pozícióját, és elemzői egyetértés mutatkozik abban a kérdésben, hogy Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok jelöltje, feltehetően nem lesz képes komolyabban megszorongatni Karácsony pozícióját. Ugyanakkor Vitézy Dávid személyében igen komoly kihívója akadt, aki ráadásul az elmúlt időszakban folyamatosan egyre jobb és jobb eredményeket szállít a közvélemény kutatásokban. A kérdés tehát az, van-e félévalója Karácsony Gergelynek egyáltalán az elmúlt 5 éves mandátuma alapján mit tud reálisan ígérni a fővárosiaknak, hogyan értékeli ő maga az 5 éves teljesítményét, és ebből adódóan milyen következtetéseket von le egy esetleges következő ciklusára. Szóval bőséggel akadnak kérdések, amelyeket a legadekváltabb személynek fogunk feltenni a mai este folyamán, és érkezik ide a stúdióba hamarosan Karácsony Gergely. Előtte azonban szeretném újfajt fölhívni a figyelmed arra, hogy lehetőséged van fölajánlani az adód 1%-át a Partizánnak, ezzel is segítve a munkánkat. Hogy a tavalyi 1%-okból mennyi mindent tudtuk megcsinálni, erről készültünk egy bejátszóval, ez következik most, utána pedig Karácsony Gergely. Támogat idén is az adód 1%-ával a Partizánt. Tavaly 21.122-en utaltátok át nekünk a személyi jövedelem adótok 1%-át, és ebből számos projektet tudtunk elindítani.
Sokkal több időnk és lehetőségünk lett elmélyült oknyomozó anyagokat készíteni, így egyre több korrupciós ügyet tudtunk nektek bemutatni.
Sziasztok, jó reggel kívánok mindenkinek!
Újraindul a reggeli műsorunk, úgyhogy májustól ismét együtt indíthatjuk a reggeleket. Ráadásul idén a Monoszkóp terepmunkával több vidéki településre és még Erdélybe is eljutottunk.
Elindult a péntek reggel a Partizán hírháttér szolgáltatása. Benne minden héten egy
animációval, rövid videóval, podcasttal és egy alapos hírlevéllel.
Pozsonyból élőben közvetítettük a szlovák választást, a lengyel ellenzék sikereiről is beszámoltunk, és innen Brüsszelből következik az európai csúcs értekezletek izgalmas fordulatait.
Egy egész podcast birodalmat hoztunk létre, és már 18 különböző műsorból válogathatsz hétről hétre a Partizán Podcast csatornán.
A belvárosba költözött a Partizán Filmklub.
A vetítések után a nézőkkel beszéljük át a bemutatott filmeket.
Sikerült továbbfejlesztenünk a vétót, így sok helyet tudtunk eljutni, ahol élőben meg tudtuk beszélni, hogy mi is kell az 50% plusz egyhez.
És sikerült elindítanunk az országjáró turnénkat, így idén tavasszal Budapesten kívül is számtalan helyszínen találkozhattatok velünk. Ha szeretnéd támogatni a további törekvéseinket, akkor kérlek, hogy add nekünk az adót 1%-át. Ciao! Ciao! Ígértem, itt már velem a stúdióban a Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely. Szervusz Gergely, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Tegnap publikált Orbán Viktor miniszterelnök egy videót a Facebook oldalán, amelyet a Batthyány téren próbált kampányolni Szentkirályi Alexandra mellett, illetve alá is írta az ívét, és abban úgy fogalmazott, hogy Karácsonynak Bukovári van. Bukovári van, Gergő?
Hál' Istennek nem Orbán Viktor dönti ezt el, hanem a budapestiek. Én azt gondolom, hogy Bukovári, ha már valakinek van, akkor az a budapesti Fidesznek lesz, úgyhogy én magabiztosan nézek az elkövetkező hetek elé.
Ha árnyalni szeretnénk a miniszterelnöki kritikát, akkor azért egy-két dolgot mindenképpen érdemes kiemelnünk. Egyrészt 2019-es pozícióhoz képest bizonyos gyengülésnek a jelei mutatkoznak. Mire gondolok például? Akkor azt lehetett látni, hogy az aláírásgyűjtés megkezdésétől a rákövetkező péntekig összegyűltek számodra a megfelelő mennyiségű aláírások, hogy el tudjál indulni és jelölt lehessél. Ehhez hasonló eredmény az lenne idén, hogyha holnap le tudnátok adni az éveket. Fog ez sikerülni?
Az első nap megvolt a szükséges aláírás mennyiség, az egyébként nem olyan sok, tehát önmagában szerintem semmit nem jelent, persze. Hát kimegyünk az utcán, az volt a stratégiánk, hogy minél tovább vagyunk, annál több kontaktust tudunk az emberekkel végigcsinálni, annál többet tudunk beszélgetni, én magam annál több helyen tudok pultozni, és mind a két hétvégét szerettük volna végigcsinálni, tehát én szombaton, vasárnap is megyek a sátrakhoz.
Tehát akkor azt mondod, hogy a saját főpolgármester jelöltséget a szükséges aláírások számában nincs okod az aggodalomra?
Nincs, abszolút. És sok helyen voltam ki Budapesten, Budapesten, külvárosban, belvárosban, sehol nem volt olyan tömeg a pultok között, mint a miénknél. Tehát ebből, ha ebből kéne következtetni, nem ebből kell szerintem, de ha ebből kell, akkor megnyertek.
És az összes jelölted is elmondhatja ugyanezt magáról?
Amire tudom, igen. Nem biztos, hogy teljesképpen van a kerületekről, nyilván ez is esetleg válogatja, nyilván nagyon más, hogyha valaki hatalmi pozícióból indul az újraválasztására, más, aki kihívóként érkezik, de nyilván azért ezen a budapesti ellenzék már bőven túl van, tehát ez És de mondom, ebből ne vonjunk el messze a következtetéseket.
Oké, egy másik kérdés. Ugye, amikor tavaly össze itt ültél a stúdium, akkor úgy fogalmaztál, hogy az EP kampány miatt a pártok aktivitásai, pontosabban kapacitásai erősen lesznek majd terhelve, ezért alapvetően egy civil kampányra készült, civil bázisban szeretnél, vagy bázison szeretnél indulni. Ehhez képest három párti jelölt vagy, és alapvetően azt lehet látni a sátraidnál is, amennyire jártam a várost, hogy pártaktivisták gyűjtik az aláírásokat. Ez nem szégyen, csak jelzi azt, hogy más, mint amit eredetileg terveztél. Mi ment félre?
Egyrészt négy párti jelölt vagyok, most a szólnak abban az értelmében, hogy azok a pártok, amelyekkel én az elmúlt 5 évet végig csináltam a közgyűlésben, azok a pártoknak vagyok a főpolgármester jelöltje. A Momentum azt a döntés hozta, hogy Budapesten külön listán mennek, ami miatt én most nem tudok Momentum polgármester jelölt, főpolgármester jelölt lenni. Tehát akkor három párti jelölt vagy. De jó, de facto pedig a Momentum jelöltje, és szerintem ez fontos.
Egyébként... Ezt tisztázok, mi ennek a jelentősége valójában? Tehát mit tesznek hozzá a kampányodhoz, ha valójában igazából nem vesznek a nevükre?
A nevükre vesznek, nem. Az van, hogy a Momentum, és most tényleg akarom minősíteni, ez egy adottság, és én együtt tudok ezzel élni. Azt gondolják, hogy a főpolgármester választás az egy többségi elvű választás, a fővárosi közgyűlési választás meg arányos. Én ezt erősen vitatom, de tiszteletben tartom a döntésüket, és ahhoz, hogy a Momentum önálló listát tudjon állítani, és mi is meg tudjuk állítani listánkat, ezért én most három párti jelölt vagyok. Lehet volna jogilag egy másik lehetőség, de akkor a polgármester társaimat kellett volna arra kérnem, hogy kevesebb logóval bussanak neki. Én meg olyan vagyok, hogy nem szeretek ilyeneket kérni, az ő esélyüket szerintem érdemben nem befolyásolja, szerintem az enyémet se, de akkor én tettem gesztus az összes polgármester jelöltünknek, akiknek a neve mellett ott van. A mi három párti logunk mellett ott van a Momentumé, az LMP, a Jobbiké, meg mindenféle helyi civil szervezeteké. Én ezt tudomásul vettem, és azt az utat járom, hogy a listaállítás miatt vagyok három párti jelölt.
Bent ez egy technikai kérdés szerintem. Bent lesz szerinted a következő közgyűlésben Momentum listája?
Hát nagyon remélem. A Momentum most
van mellett kétség?
Hát szerintem most senki nem tud semmit, és nem is szeretnék nagyon jósolni. Én egy erős Momentum eredményben vagyok érdekelt.
Jó, tehát hova lett igazából a civil kampány, amit eredetileg terveztem még tavaly össze?
Nagyon civil kampányom lesz. Az, hogy a sátrakba kit lehet rábeszélni arra, hogy kiálljon egy olyan furcsa, kicsit ilyen tejfölössé vált belpolitikai helyzetben, ahol nehéz előre látni, ebből nem következik az, hogy ne lenne egy civil kampányom. Egyébként éppen ma született egy nagyon fontos megállapodás, három diák szervezet, akik teljesen saját döntésük alapján, és szerintem nagyon helyesen, szakítanak azzal a hagyománnyal, hogy a civilek azok, hogy mondjam, messziről nézik a valódi hatalmi küzdelmeket, és ők írtak egy programot, és én erre a programra adtam érdemi választ, és garanciákat, hogy ez megvalósul, és éppen ma álltunk ki közösen, hogy ez a három diák szervezet engem fog támogatni a főpolgármester választáson, és ilyen típusú megállapodásokat még fogok kötni nagyon sok társadalmi szervezettel. Most nem akarom, mivel előtte vagyunk még az egyeztetéseknek, de vannak közöttünk lévő megállapodások, az elkövetkező napokban és hetekben nagyon komoly társadalmi szervezetekkel fogok megállapodásokat kötni tartalmi ügyekben.
Akkor egy másik civil aspektusra kérdeznék rá. Úgy fogalmaztál szintén ebben az interjúban, én arra készülök, hogy nekem kell egy önálló aktivista toborzó kampányt csinálnom. Mi végigbújtuk a honlapodat és megnéztük az összes social media felületedet, és nem találtuk, hogy hol lehet önkéntesként csatlakozni a karácsony kampányhoz. Lehet egyáltalán?
Lehet. Bizonyos informatikai dolgokat rendbe kellett raktunk, és a honlapom azt tulajdonképpen mától működik rendesen, és nagyon-nagyon szeretném, ha nagyon sokan csatlakoznának. Az adománygyűjtő kampánya most indult el, éppen itt az autóban idefele jövett, láttam az első eredményét ennek. Pénzünk egyébként szinte semmi, tehát tényleg azt kell mondjam, hogy kicsit furcsa dolog, mert az ellenzék, vagy hogy mondjam, 5 év főpolgármester választás után az ember azt gondolná, hogy könnyebben szerez erőforrásokat a kampányaihoz, de hát ez nem így van. Részben az RP választással való összetolás miatt, az ÁSZ engedezéki pártokat konfiskáló döntései miatt, meg hát az egész belpolitika az, hát hogy mondjam, furcsa.
De hogyha eleve erőforrás hiányban vagytok, ami valóban igen, így van, akkor nem egy súlyosan kiadott lehetőség az, hogy még csak most lehet majd egyáltalában önkéntesként csatlakozni és segíteni a politikai érvényesülésedet?
Tök jogos a kérdés, és valójában nincs rá jó választom, ezért valami mást mondok. Tehát az a politikai konstrukció, ami összeállt, az nagyon lassan állt össze. Uh-huh. Ennek az az oka, hogy a Fidesz, ugye kormányozni nem tudnak, de hogy mondjam, kárt okozni tudnak, és ezzel az új választási rendszerrel, amivel most nekifutunk a fővárosi közgyűlésnek, tulajdonképpen hát tényleg érdemes sikerült zavart okozni az ellenzék oldalon, és nekem elképesztő mennyiségű energiámba került, hogy a zsákbolhából valami koalíciót építsek. és kétségtelen ilyen szempontból el vagyunk késve. De valahogy mindenki el van késve, tehát igazából a Fidesznek se volt jelöltje, a Fidesz kampánya is moskott beindulni, egyébként pont olyan alacsony színvonalú, mint amit a Fidesztől elvárhatnánk, tehát ilyen szempontból egy hiteles kampány, hiszen semmit nem fognak mondani benne, ami érdem és tartalmi. Tehát kicsit olyan lassan indul be minden, és ez ránk is érvényes, ilyen szempontból én sem vagyok boldog, de azt gondolom, hogy lesz még lehetőség becsatlakozni a kampányba.
Még kérdés a diákokhoz kapcsolódóan, ugye az október 23-ai rendezvényen is fölléptek már a színpadra. Fognak-e érdemben munkát is végezni a kampány során? Kérdezem ezt azért is, mert rendre előforduló jelenség, hogy számos civil szervezet mondjuk a pecsétjét adja egyik vagy másik jelöltnek, de általában az derül ki, hogy nincs olyan érdemi tagságuk, amivel effektíve tudnának konkrét hozzáadott értéket is jelenteni egy-egy kampány számára. Szóval ebben az esetben mi lesz az ő hozzáadott értékük azon kívül, hogy most rányomták ezt a pecsétet?
Hát ez a pecsét egyrészt ez nekem nagyon sokat jelent. Nagyon, nagyon komolyan is veszem. Egy nagyon komoly programot írtak. Tehát tényleg azt szerintem egy nagyon fontos fejlemény, hogy felnőtt egy generáció, amely Budapesten legalábbis, és remélem, hogy nem csak Budapesten, de akarja formálni a közügyeket, vannak javaslataik, egyáltalán nem elrugaszkodott javaslataik, teljesen észszerűek, racionálisak, bevállalhatóak és nagyon fontosak. Tehát önmagában szerintem ennek is van jelentősége, és én most csak elmondom, amit ők nekem mondtak, hogy az ő tagságuk lelkesen fog a fővárosi kampányban részt venni. Nem tudom, hogy milyen mértékben az enyémben, és azokban a polgármesteri kampányokban, ahol szintén ilyen típusú támogatást fognak adni. Nyilván 23 kerületben a polgármesteri jelölteket felmérni az egy hosszabb folyamat lesz nekik, meg van egy belső demokratikus működésük, ami ezt időegényessé teszi. Tehát nem tudom, hogyan fogják megosztani az erőforrásaikat kerületek és fővárosi kampány között, de én azt gondolom, hogy ők egy érdemi segítséget fognak nyújtani. És egyébként én azt érzékelem a felmérésekből is, meg a közösségi média visszajelzésekben, meg nagyon sok minden másból, hogy nekem elképesztően fiatalos követőtáborom van. Egy jelentős részük egyébként még nem szavazó, de ez egy olyan szempontból megerősítés, hogy azért az ő politika mégiscsak a jövő generációk, és a jelen generáció közötti társadalmi egyenlőség vagy igazságosságról szól, tehát én ennek nagyon örülök.
Beszéljünk erről a hárompárti pártszövetségről. Kijelenthető, hogy ennek a megalakulásával, aminek tagja ugye a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, illetve a Párbeszéd, szóval ezzel igazából létrejött egy DK-dominálta ellenzéki blokk?
Hát a DK ennek a legerősebb ereje, szervezetileg, valószínűleg szavazók számában is, de hát nyilván én erre nem tudok másféleképpen tekinteni, mint egy kölcsönös értékek és kölcsönös politikai hosszú távú érdekek, amelyekben egyébként szerintem közérdek is a legfontosabb motiváló tényező, mint egy ilyen együttműködésben. Ennek a fővárosi lába, ami rám tartozik, ha úgy tetszik, vagy ami engem a legjobban ebben érint, vagy ami a legközvetlenebb a kapcsolatom, ott azért ez egy nagyon kiegyensúlyozott viszony.
De ugye az az állítása ennek a szövetségnek 2026-ban is közös miniszterelnök jelöltet fogtok nekivágni a kampánynak. Lehet az bárki más, mint Dobrev Klára?
Elméletileg igen. Gyakorlatilag, mivel másban nincs ilyen ambíció, bennem egészen biztosan, ezért nyilván ez nem okozna meglepetést, ha így lenne, de erről őszintén szóval nem beszéltünk, nem azért, mert hülyék vagyunk, vagy szőnyeg alá akarjuk söpörni ezt a kérdést, de hát jussunk el most június 9-ig, legyen meg az önkormányzati választás. Ugye ennek a szövetségnek rengeteg polgármester jelöltje van. Tehát ez egy, szerintem az ellenzéki oldalon induló polgármester jelöltek, főleg azok, akik érdemi eséllyel indulnak, azoknak szerintem, hát nem számoltam össze, de szerintem 80-90%-a ide tartozik. Tehát nem csak az én hozzáállásom az, hogy az önkormányzati választást tartom a június 9-i szempontjából fontosabbnak, de nyilván az európai parlamenti választás is egy mérföldkő lesz az ellenzéki politika szempontjából. Ugye gyakorlatilag amióta nem csak Magyarországon, tehát az európai parlamenti választások mindig újra rajzolják a belpolitikai térképet, az európai kevésbé, ugye ott valahogy mindig a nagy európai térkép valahogy mindig a nagyon masszívan változatlan, ami nem biztos, hogy mindig jó, ezt most messzire vezetne, de a belpolitikát mindig újra kavarja. 2009-ben, amikor a Jobbik megjelent, 14-ben, 19-ben, nem tudjuk, hogy mi lesz az ellenzéki térkép.
Ez teljesen világos, de a jelenlegi tudásunk alapból kiindulva, hogyha már bejelentettétek azt, hogy 26-ra is közös miniszterelnök jelöltet akartok adni az országnak, vagy kínálni legalábbis, akkor az te ki tudod jelenteni, hogy politikailag te kívánatosnak tartanád Dobrev Klára miniszterelnök jelöltségét?
Én majd tartom a legalkalmasabbnak erre a feladatra.
A másik kérdésem az, hogy ő maga úgy kommunikált, hogy amennyiben a Fidesz veszít az EP választáson, akkor előrehozott választást kell követelni. Mi az a fideszes eredmény, amit ti veszteségként értékelnétek?
Hát ezt nehéz százalékban kifejezni, de hogyha megnézzük...
Lehet mandátumban is.
Lehet, hogy azt nézzük, hogy ez majdnem ugyanaz a kettő. De azt nézzük, hogy a Fidesz nem nagyon szerepelt 50%-kal a TP választáson az elmúlt 14 évben, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogyha a szavazók többsége nem a Fideszre szavaz, akkor szerintem egyébként egy nagyon komoly kormányzati válság jön. Nyilván ennek a mértéke, nem lehet megmondani, hogy hol van az a határ, amitől megroppan a hatalmi gépezet, de a hatalmi gépezet most meg van roppanva. Tehát amit mi ebből látunk, most nem akarok pletykálkodni, de vannak az emberek megérzései, meg hát látjuk, hogy azt, hogy...
Értesülései vannak, akkor mindenki...
Nem, hát ha lennének, mondanám, de nem, nincsenek, de valahogy azt érzékelem, hogy nem csak egyszerűen, hogy is mondjam, szóval valami ott belül nagyon eltört, hál' Istennek, azt tudom mondani, és biztosan egy teljesen más kormányzás jön június 9-e után, és szerintem a elmúlt 14 évben nem volt ilyen kormányzati válság, mint most. Nyilván a kegyeleti ügyel indult, a köztársaság ennek lemondott, és azért ez nem egy olyan lemondás volt, mint a Schmidt-Páli, ami tulajdonképpen egy ilyen, bizonyos szempontból persze hasonló volt a háttere, hogy ez a rendszer ilyen köztársasági elnököket tud kitermelni, de akkor az nem rázta meg a kormányzat egészét. Azért ez nagyon, és ez mélyre ment, és hát tulajdonképpen elkezdett az a rendszer lefagyni. Tehát én azt érzékelem például, hogy most, jó, hogy mondjam, tehát megy tovább a gépezet, és ugyanazokat a plakátokat kirakják, mint az elmúlt 10 évben mindig, de hogy ezek most fognak-e működni, én azon meglepődnék. Én azt gondolom, hogy június 9-én mind az önkormányzati választáson, mind az európai parlamenti választáson a Fidesz sokkal rosszabbul fog szerepelni, mint bármikor az elmúlt 14 évben.
Oké, három kérdésem is van ehhez kapcsolatban. Az első politikai stratégiai kérdés. Érdemes-e ilyen állítást megfogalmazni, mert hogy nyilvánvalóan ez nem csak arra alkalmas, hogy a ti táborotokat összezárja, hanem még inkább arra, hogy komoly tétet helyezzen a Fidesz oldalára, és az ő táborát is mobilizálja. Szóval nem tartotok-e attól, hogy ezzel inkább csak a politikai gépezetét tekintve intaktabb Fidesz fog tudni igazán komolyan mobilizálni, jelezve azt a veszélyt, hogy az ellenfél konkrétan most már arra játszik, hogy előrehozott választásokat követeljen, ha nem lesz 50% fölötti Fidesz eredmény?
Én nem érzem, én nekem az a megérzésem, és szeretném hozzátenni, hogy volt már, hogy az emlékezéseim nem jöttek be. Tehát ez ennyi önreflexiót hagyja engedjék meg magamnak. Nekem az a megérzésem, hogy ez a rendszer le van fagyva, és szerintem a Fidesz szavazók egy jelentős része azzal fog egy vészjelzést küldeni a saját pártjának, hogy valami nem oké, hogy nem fog elmenni szavazni. Tehát szerintem egy alacsonyabb részvétel lesz. Az ellenzéki vagy a rendszeres kritikus szavazók nagyobb arányban fognak szavazni, mint a Fidesz valódi támogatói. Ezt a közvéleménykutatásokban nagyon nehéz látni, és most elkövetem azt a hibát, hogy előjön belőlem a régi elemző, de ezt a hibát gyorsan befejezem, és akkor beszéljünk a programomról, hogyha kérhetlek. Nekem ez az érzésem, hogy, szóval én valahogy érzékelem az avart az erőben.
Oké, 2004-ben és 2009-ben is az akkori kormánypárt, az MSZP alul maradt a Fidesz-szel szemben, mégsem következett előrehozott választás. Mitől változom most bármi, hogyha adott esetben június 9-én mégis azt lehet látni, hogy a Fidesz nem volt képes megnyerni ezt a választást, akár csak mondjuk a szavazat számot tekintve?
Hát azért, hogyha ezeket az analógiákat nézzük, az egy nagyon komoly belpolitikai konzekvenciája volt a kormányzásra nézve is.
2000-ben újrázott Gyurcsány Ferenc.
Értem. Hát az akkori miniszterelnök belebukott. Tehát 2004-ben belebukott egy miniszterelnök, és tulajdonképpen 2009-ben is egy nagy politikai rendszerváltás előjelét mutatta az EP választást. Tehát az analógiák azok pont működnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én azt látom, hogy egy nagyon komoly, egyrészt egy brutális megszorítás jön június 9-e után. Nem az amerikai elnök választás miatt nincs még költségvetés, hanem azért, mert elképesztő nagy baj van a központi költségvetés, és a Fideszen belül olyan hatalmi harcok indultak el, amelyek szinte blokkolják a kormány működését. Ebből szerintem azt következik, hogy nagyon súlyos politikai konzekvenciái lesznek egy olyan eredménynek, amit én most papírformának tartok, vagy amit a legvalószínűbbnek érzem, ami mindenképpen rosszabb, mint amit bármikor a Fidesz elért az elmúlt években. Hogy lesz ebből előrehozott választás, az egyiken attól is függ, hogy ez egy dominót indít el az ellenzéki oldalon, bár úgy lenne.
Ha nincs 50% fölötti eredmény a Fidesznek június 9-én, akkor szerinted kell előrehozott választás?
Szerintem akkor is, hogyha 50% fölötti eredmény van, tehát hogy szerintem igen.
Tehát ez egy reális és szükséges politikai követelés.
Szerintem egy helyes követelés.
Oké, és egy záró kérdés, ugye ezt a követelést maga Dobrev Klára jelentette be, akit most megerősített, hogy te is alkalmasnak tartasz miniszterelnök jelöltnek, és valóban azt lehet látni, mintha ő állna a frontvonalban, de rendre-rendre fölvetődik az a kérdés, hogy van annak a pártnak egy elnöke Gyurcsány Ferenc személyében. Szóval ennek a politikai tömnek, ami most összeállt, ki az első számú vezetője? Te, Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc, vagy valaki más?
De biztos, hogy kell, hogy egy személyi vezetője legyen egy politikai tábornak.
Ki dönt arról például, hogy az erőlazott választás az egy központi politikai követelés legyen ennek a választási szövetségnek?
Én úgy emlékszem, hogy én javasoltam Dobrev Klárának. De lehet, hogy rosszul emlékszem, nem tudom, de biztos, hogy a Klára képviselte ezt azokon a fórumokon, ahol én erről bármilyen módon kommunikáltam. És nem tudom megmondani neked, hogy a DK elnöke ebben mennyire vett részt, nyilván gondolom egyetértett vele.
Nyilván ez egy fontos kérdés, hogy lehetnek majd ennél élesebb adott esetben megosztók szakpolitikai követelések is. Például szerintem a te programodban is számos olyan elem van, hogy nem biztos, hogy találkozik a demokratikus koalíció minden elképzelésével. Ezekben a vitákban kihoz döntést, hogy a pártszövetség egésze mit képviselhet?
Érdekes, amit mondasz, mert szerintem ez már nincs így. Tehát a DK programja, amennyire én megismertem, és elég részletesen megismertem, a budapesti részét különösen, azt abban talán még a véleményem is beépítésre került, mert részt vettem egy ezzel kapcsolatos egyeztetésen, az egy elég progresszív balos program. És ráadásul a DK ezekben az öldügyekben, és megnéztem az európai parlamenti szavazási listákat, meg ennek az hírlemzését, a Szozden frakción belül a egyik legzöldebb képviselőcsoport. Tehát szerintem közpolitika, és ez a lényeg szerintem, közpolitika értelemben a DK és a Párbeszéd programja között nagy különbség, nagy surlódás nincs. Tehát mi végigolvastuk ezt a programot. Most az egy más kérdés, hogy mennyit számítanak a programok Magyarországon. Nekem ezzel árnyalt véleményem van, mert szerintem számítanak. Tehát a világnézeti... Ez a szövetség tulajdonképpen arról szól, hogy próbálni meg egy olyan ellenzéket csinálni, ahol mégiscsak világnézeti alapon egymással többé-kevésbé együttértő pártok alkotnak először koalíciót, és aztán utána mennek tovább, hiszen nyilván iszonyatosan sokrétű az a szavazói tábor, ami a kormány leváltását akarja. És ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy a DK programja az egy full progresszív, a szociáldemokrata mainstreamnél baloldalibb és a zöld politikán nyitott a program.
Van még néhány város, illetve kerület, ahol ennek a pártszövetségnek azért volna még mit kitisztáznia, és az adásidő sem engedi meg, hogy ezekre most mind kitérjünk, ezért tényleg csak érintőlegesen néhányat emelnék ki. Ugye Józsefvárosban a szövetséges MSZP veszélyezteti az általat támogatott Piku András újrázását. Ferencvárosban a helyi MSZP, a DK és a Párbeszéd veszélyezteti az általat támogatottban, mindjárt majd korrigálj, hogyha nem érted kielégíteni, de a lényeg az, hogy ők támogatnak egy helyi polgármesterjelöltet, aki korábban egyébként hát igen, vezet a kerületet, meg tanácsadó is volt Baranyi Krisztinának, de alapvetően egy technokrata liberális világrendet vagy világnézetet képvisel, te pedig Baranyi Krisztinát támogatod, velük szemben mégis most ők fölállni látszanak. Szóval, hogy lesz ez elrendezve? Látod-e azt, hogy képes vagy odahatni, hogy ezek a pártok az alsóbb szinteken is képesek legyenek rendet tartani? Megvan igazából ez a tekintélyed most a pártszövetségen belül?
Szerintem a tekintélyem megvan, de egyszerűen onnantól kezdve, hogy az az öntőforma, ami az előző budapesti választási rendszer volt, tehát hogy minden polgármester egyben a közgyűlési tag is, és egy polgármesteri küzdelem az befolyásolja a koalíciós többséget a fővárosban, ez a fajta nagyon-nagyon nagy, hogy is mondjam, ilyen keret, ami 19-ben meg volt, ez most nincs, és ezért egy kicsit nehezebb a helyzet. A két konkrét kerületben. Én valóban mind a két kerületben egyértelműen a polgármester, jelenlegi polgármester támogatom, ráadásul nagyon jó szívvel és nagyon emberi és politikai okból egyaránt. Nagyon remélem, hogy megmondom őszintén, én mind a kettőket arra kértem, hogy tegyenek gesztusokat azok felé, a pártok felé, akik kiszorulni látszanak ezekből a szövetségekből. Ebben nem voltam eredményes, de egyébként más sem. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ezek az ügyek egy kicsit rendeződnek. A Józsefvárost reálisabbnak érzem. Most nem megbántva senkit, nekem az az érzésem, hogy Józsefvárosban nem lesz MSZP-s kihívója a végén Piku Andrásnak, de a 9-et azért bonyolultabb, mert Gegesi Ferencre szerintem nincsenek ezek a pártok érdemi befolyással.
Az lehet, de a támogatói, illetve a képviselőjelöltjei mégiscsak a szövetséges pártok helyi szervezeteiből kerülnek ki?
Igen, ugye a 9. kerület esetében van egy előtörténete ennek. Ugye a 9. kerületben 2019-ben én tulajdonképpen Én nagyon ritkán szoktam, hogy mondjam, nagyon éles politikai eszközökhöz nyúlni, de a 2019-ben a 9. esetében azt mondtam, hogy ha nem lesz előválasztás a polgármester választásról, akkor keresenek másik főpolgármester jelöltet. Ezért aztán lett. Viszont Baranyi Krisztina a pártok, a helyi pártok alapszervezeteivel szemben lett polgármester jelölt, és ez a törés, ez, hogy mondjam, nem begyógyult, hanem tovább tört az tehát, elmúlt 5 évben.
Ha jól értem az analógiát, akkor most is fenyegetőzhetnél ezzel.
Igen, de most nem a közgyűlést alkotó polgármesterről beszélünk, illetve hát Krista, hogyha kutya listavezető lesz, és a kutyák nyilván ott leszek az új közgyűlésben, akkor lehet, hogy közgyűlési képviselő lesz, de nem a polgármestersége révén. Én azt tudom mondani, hogy sajnálom, hogy ott nem sikerült megállapodni az MSZP-vel és a DK-val, a Párbeszéd pedig egyértelműen visszavonta azt a döntését, hogy támogatná a Krisztával szemben elinduló egyéni jelölteket. Tehát mi nem támogatjuk azokat a képviselőjelölteket, akik Baranyi Krisztinával szemben indulnak. Volt korábban egy olyan helyzet, amiben, hát hogy mondjam, megszakadtunk, mert a helyi alapszervezetünk ehhez a csoporthoz tartozott, a pártelnöksége, és én személyesen is nagyon erősen elkötelezett vagyok a Kriszta mellett, de ezt nem tudtuk fönntartani, ezt a kettősséget, és ezért visszavontuk a közjogi és politikai támogatásunkat azoktól a képviselőktől, akik Baranyi Krisztinával szemben indulnak.
Szerintem a morális aspektusa sem érdektelen ennek a kérdésnek, de jobban érdekel most a politikai stratégiai. Tehát, hogyha ennek a pártszövetségnek a főpolgármester jelöltje nyilvánosan támogat valakit egy induláson, és a pártszövetség tagpártjai nem képesek azt elérni, hogy ennek a főpolgármesternek a szava hasson a legutolsó pártszervezeten belül is, ráadásul itt azért belvárosi pártszervezetekről van szó, tehát nem is arról van szó, hogy valahol nagyon a végeken kellene tudni rendet tartani, azért az komoly dilemmákat vet fel arra vonatkozóan, hogy megfelelő az integráltsága ennek a projektnek. Most neked, ha újra választanak, nyilván számtalan tárgyalásban kell részt venned, akár kormánypárttal, akár befektetőkkel, akár bárki mással, akinek mondjuk például az érdekei nem esnek egybe a te vagy a fővárosiak érdekeivel, és nyugodtan hivatkozhat arra, hogy miért kellene egyébként téged tárgyalópartnernek tekinteni, ha azt lehet látni, hogy még egy általad támogatott polgármesternek sem tudtad kiharcolni a saját veled szövetséges pártok részéről a támogatást.
De ezt nem is kérte tőlem senki. Egyébként meg még nem vagyunk a végén ennek a folyamatnak, tehát és mivel én ezeket az ügyeket megoldani szeretném, és nem a nyilvánosságban a végtelenségig traktálni, azért, hogy aztán ne tudjam megoldani, ezért látok még reális esélyt arra, hogy ez a kérdés megoldódik. Megígéri, nem tudom.
Az elmúlt hetekben kialakult egyfajta adókapok közted és Vitézi Dávid között, kifejezetten az ő által a szorgalmazott BKK rendészet felállításáról. A legutolsó replikát ezikben Vitézi adta, kedden posztolt arról, hogy amikor a javaslata miatt elküldöd őt a fenébe, akkor a budapestiek 100 000-ét küldöd a fenébe, idézem őt, lévén, hogy egy általa megrendezett felmérés szerint a budapestiek 83%-a támogatna egy ilyen intézkedést. Mi a reakciód erre?
Messzire vezet, hogy erre a kérdésre válaszoljak, de elpróbálom most röviden válaszolni. Én nem a javaslatot küldtem el a fenébe, hanem a javaslat kommunikációjában és felvezetésében benne lévő kifejezetten sunyi politikai hergelést. Ezt. Tehát nekem nem a javaslattal van bajom elsősorban. Egyébként erről is tudunk beszélni az érdemi részéről.
Tehát neked, bocsánat, világnézeti problémád van vele, tehát, mert hogy Vitézi Dávid érhelyette azzal, hogy ez egy szakpolitikai javaslat, valamit kell kezdeni mondjuk adott esetben az utasbiztonság növelésével.
Világos, kell valamit kezdeni. Az egy szakpolitikai vita lenne, hogy ezt kell kezdeni, tehát hogy felállítunk egy önálló rendőrséget 200 főből arra, hogy napi 3 millió utazást ellenőrizzünk. Ezzel kapcsolatban vannak benne kételjeim, meg hát hogy mondjam, ugye olyan típusú atrocitások megakadályozását szolgálna ez a testület, amelyet egyébként csak és kizárólag a rendőrség tud megtenni. Tehát, de van ezzel nekem ilyen szakpolitikai, rendészeti problémám is. De ez eltűrpül ahhoz képest, amilyen politikai, meg morális problémám van. Tehát bocsánat, ennek a javaslatnak a felvezetése azzal a mondattal kezdődött, hogy a közösségi közlekedés nem hajléktalan szálló. Most én pontosan tudom, hogy rendkívül népszerű dolog Budapesten hajléktalan emberekkel riogatni. Csak hogy attól ez még szerintem egy politikai alávalóság. Tehát nekem ezzel ez a bajom, és ez az Ámit pontosan tudja, és amit válaszolt erre, ez nyilvánvalóan nem az én mondandómnak az érdemi részével foglalkozott. Tehát nekem ez a bajom, hogy tényleg, és akkor ez a tágabb kép. Én két Vitézi Dávidot ismerek. Az egyik egy közlekedési szakértő, Volt vele vitám egyébként, például a Galvani hídban, én nem értettem vele egyet, közlekedési szakmai kérdésekben. De ezek ugye valid közpolitikai viták. És van a politikus jelölt Vitézi Dávid, és a kettő között nem látom a kapcsolatot. Tehát nekem az a bajom ezzel, hogy a Dávid iszonyatosan a szó rossz értelmű vett politikus lett. Tehát egy ilyen közbiztonságot javító intézkedés, még egyszer mondom azt, hogy működik-e vagy nem, ez is egy valid kérdés, de nem erről szól a közöttünk lévő vita. Fölvezetni, benyomok egy gombot, tényleg, azt is mondhatom, hogy migránsok, tehát hogy ezek a magyar közbeszédben megépült ellenségképek, miközben olyan jelenségeket akar ez a rendészet megakadályozni, amit 99,9%-ban egyébként nem hajléktalan emberek követnek el. És ez a dehumanizáló szó, hogy hajléktalan, ez, bocsánat, fülfa virág használja a magyar politikában. Sajnos időben korábban baloldali politikusok is használták, de alapvetően ez a Fidesz szókincse. És nekem ezzel van bajom, és nem a javaslattal, ami még egyszer mondom, most el tudunk róla beszélgetni, hogy érdemes-e erre költeni, hogy erre kell költeni, vagy rendőri túlórákat érdemes finanszírozni. Tehát ugye lehetne erről még beszélgetni. Nekem ez volt ezzel a bajom.
Én erre vagyok kíváncsi, tehát hogy te azt mondod, hogy alapvetően ez nem egy szakmai típusú vita köztetek, hanem egy világnézeti vita.
Abszolút.
Jó.
És azért, tehát a politika, jó, hogyha politikusok értenek valamihez. De szerintem egy politikustól elsősorban azt kell elvárni, hogy legyen világos világképe, amit gerincesen képvisel, és képes csapatot építeni ahhoz, hogy ez a megfelelő szakértelmet megtalálja. És a Dávid a saját szakértelmét, hogy mondjam, anulálja le politikusként, amikor olyan mondatokat mond, amiket bármelyik politikus mondhatna. Tehát ezt a mondatot, bocsánat, Kocsis Máté is mondhatta volna. Tarlós István is mondhatta volna. Tehát, és valaki, egyébként szerintem a magyar közéletnek kellenek új politikai ambíciók, új szereplők, akik új gondolatokat hoznak be a kampányba, és biztos a Dávid programjában is van rengeteg ilyen, nem ismerem elég mélyen, tehát nem a saját programomból készültem, majd remélem az is szóba kerül. De hogy ha valaki vállalja azt, hogy kilép a komfortzónájából és belép a politika arénába, akkor én azt remélném ettől, hogy ez alapvetően a politika erkölcsi, meg minden értelmében egy színvonalát növeli. De hát a Dávidnak ez nem sikerült.
Azért vagyok erre kíváncsi, mert most alapvetően világnézeti alapon opponálod Vitézi Dávidnak a felvetését. Míg korábban, amikor például a BKK járatítása...
A felvetés retorikáját, tehát ez fontos.
Jó, igen. De a lényeg az, hogy azt mondod, hogy ez egy világnézeti különbség kettőtök között, és amikor pedig a BKK járatítása kapcsán botrány tört ki, akkor alapvetően arról beszéltél, hogy itt kifejezetten a politika térítette el a szakmai típusú vitát, abszolút. És azt lehetett látni, hogy alapvetően egy technokrata érveléssel él a Városháza, amit nyilván tetézett Walter Katalinnak a rendkívül szerencsétlen megszólalása a levágandó pulykákról, mint analógia az utasokkal kapcsolatban. De a lényeg az, hogy azt lehetett látni, hogy nem nagyon zajlan, tehát amikor egy nagyon éles, hogy mondjam én, politikai döntés előtt áll a Városháza, járatritkítás, hogyan vonjuk be a lakókat, hogyan történik meg ennek az egésznek az implementálása, azok az elvek, amelyek alapvetően meghatározzák a politikádat, nem tűntek úgy, hogy elsődlegesen mozgatnák ennek a döntésnek a meghozatalát, nem volt rendesen előkészítve, nem volt rendesen megkérdezve és bevonva az érintetteknek a sokasága, és így tovább. Tehát ezért egy fontos kérdés, hogy hogy oldott fel azt az ellentmondást, ami a szakmaiság és az értékválasztás között húzódik, hogy amikor adott esetben politikailag hasznot hajt a számodra, akkor Vitézi Dávid esetében értékalapon politizálsz, amikor viszont az van, hogy meg kell hozni egy városlakók 10 000-ének az életét hozó döntést, akkor viszont alapvetően technokrata típusú döntést hozol.
De nem technokrata volt a döntés. Az által megfogadott kritika egy részével egyetértek, leginkább azzal, hogyha egy ilyen sok embert érintő döntést hozunk, független attól egyébként, hogy ez a budapesti közösségi közlekedési kapacitás 2000-ek, amiről beszélgetünk. Tehát ugye ez arról szól, hogy hétfőn és pénteken bizonyos járatokon más járatszámmal jövünk. De egyébként, és ez nem retorika, tehát ez nem egy járatritkítás volt, hanem egy új menetrend, ami reagál bizonyos változásokra, amik egyébként világszerte bekövetkeztek, és Budapesten is nagyon pregnánsan kijönnek. Tehát tényleg brutálisan látszik a hétfő és a péntek különbözősége a kedd, szerda, csütörtökhöz képest. Mert egyszerűen megváltozott életünk.
Ez világos, de végül is mégiscsak egy közszolgáltatásnak a szűkítése, még akkor is, de már most egészét tekintve ez kicsi, de azért ott is élnek sok ezeren, akiknek az életét ez adott esetben negatívan befolyásolta.
De épp ezt akarom elmondani, hogy a fővárosi önkormányzat 2022-23-ra bővítette a közösségi közlekedési kapacitást, és 23-24-re még tovább fogja bővíteni. Itt arról van szó, hogy vannak bizonyos hálózati hiányosságok, jellemzően a külső kerületekben, illetve fölmerült egyébként az, hogy a metrók esetében bővítsük a menetidőt, és ehhez szükséges közpénzt szerettük volna máshonnan átcsoportosítani. De összességében ez az új menetrend, ami visszavonásra került, több kapacitás biztosított volna, mint a korábbi menetben. Tehát tényleg nem, tehát amit itt elveszünk, máshol hozzátesztük, és mivel mi közpénzzel gazdálkodunk, szerintem az is egy morális kérdés, hogy szabad-e mondjuk hétfőn és pénteken csúcsidőben alacsony kapacitással futni, miközben mondjuk a 17. kerületben nincs meg az a járat, amit ki akarunk építeni. De a kritika, tehát azért mondom, hogy amit mondasz, szerintem ebben a szempontból nem érzem validnak, mert ez egy nagyon helyes közpolitikai döntés volt, jobban gazdálkodjunk a közpénzzel, és több szolgáltatást nyújtsunk, jobb struktúrában. De ezt elrontottuk, ennek a kommunikációt. És én azért vonattam vissza ezt a javaslatot, mert azt gondolom, hogy összességében az a, és most tegyük félre, hogy kampány is van, de összességében az, hogy a helyreálló bizalmat a közösségi közlekedés kapcsán ebben a vitában erodáljuk, ez többet árt a valóságban is, mint egy jobb, tökéletesebb menetrend. Tehát, hogy ha ilyet csinálunk, akkor nyilván ezt nagyon alapos társadalmi egyeztetés után, nagyon alapos kommunikáció után kell megtenni. Más kérdés, hogy ezt elfogadják az emberek, vagy sem, ilyen szempontból ez egy nehéz történet, mert én azt tapasztalom Európában, mindenhol voltak ilyen próbálkozások, mert tényleg a Covid után nagyon más az életünk közlekedési szempontból is, mindenhol visszavonták ezeket, tehát tulajdonképpen elkövettük azt a hibát, amit mások is. De ha akkor visszatérve az eredeti kérdésre. Tehát ennek a döntésnek a megalapozását sok millió műszeres mérés alapozta meg. Tehát mi pontosan tudjuk azt, hogy reggel 17:03-kor a 8-as buszon a Tisza István téren hányan szállnak föl. Pontosan tudjuk. Ebből volt egy javaslat a kapacitás átcsoportosítására. És akkor megfordul egy ilyen javaslatot a zuglói pályaudvaron kirakott fotóval, hát ez nem a közlekedési szakértőnek az eszköztára.
Én most nem a politikai kommunikációra akarok ennek utána. Engem az érdekel alapvetően, elfogadom az érvelésed, és elfogadom azt, hogy ez mondjuk alapvetően tényleg a közszolgáltatások bővítését eredményezte volna, tehát hogy végsősorban igazából azt mondod, hogy ez egy jó döntés lett volna a budapestiek számára. De akkor egyrészt miért nem álltatok bele a megvédésébe, vagy ha azt mondod, hogy alapvetően már annyira elmérgesedett a politikai helyzet, hogy nem lehetett volna észérvekkel bármilyen módon is megvédeni ezt, fölmerült az bennetek, hogy mondjuk pont ezek azok a típusú döntések, amelyekben sokkal inkább kellene a részvételiség elemeit erősíteni. Abszolút. Semmit mondjuk olyan típusú döntésekben, amelyek nem biztos, hogy van olyan közpolitikai hatása, amelyekben viszont nagyon sokat és nagyon nagy energiákkal vonjátok be a különböző társadalmi csoportokat. Tehát, hogy ez egy nagyon konkrét szakpolitikai döntés volt, ahol lehetett volna alternatívát mutatni adott esetben a korábbi városvezetések közlekedés szervezési megfontolásaival.
Ezzel egyetértek. Tehát, és ezért vontuk vissza. Tehát igazából az a fajta pozitív hozzáállás, ami egyébként övezi Budapesten a közösségi közlekedést. Ne felejtsük el, hogy a budapesti 90% alapvetően jónak tartja a közösségi közlekedést, és egyébként jellemző, hogy minél többeknek van nemzetközi összehasonlítása, látták más városokat működni a szempontból, annál jobbnak tartják. Ez egy óriási érték. És ha belemegyünk egy választási időszakban egy ilyen rossz vitába, ahol még egyszer mondom, egy súlyos hibát követtünk el azzal, hogy ezt hogyan társadalmasítottuk, és nem csak kommunikációról beszélek, hanem a társadalmasítás egészéről, akkor egyszerűen ez nem ér ennyit. Tehát, hogy az, hogy ne kerüljön, ne alakuljon ki az a kép, hogy mi kapacitást akarunk csökkenteni, ne arrajunk ki az a kép, hogy romlik a színvonal, azt szerintem fontosabb, mint az, hogy egy tökéletes menetrendjünk legyen. Még egyszer mondom, a kapacitás 2000-ékéről beszélgetünk, és 2024-ben mi bővítjük a kapacitást, 23-ban is bővítettük. Tehát nem akarunk ezen spórolni a szónak abban az értelmében, hogy úgy csináltuk végig az elmúlt 5 évet, a Covidot, az energiakrízis, az összes kormányzati megszorítást, hogy egy-két szélsőséges esetet leszámítva, mint a díszkivilágítást egy órával hamarabb bekapcsoltuk, nem nyújtunk hozzá a közszolgáltatásoknak sem a mennyiségéhez, sem a minőségéhez.
Vitézi Dávid a Telexnek adott kampányító interjújában úgy fogalmazott, hogy a te 2019-es főpolgármester jelölti programodban a 135 konkrét ígéretből 93 nem teljesült. Itt a Partizán stúdióban pedig úgy fogalmazott, hogy sok olyan ígéret is teljesítetlenül maradt, amihez egyáltalán lett volna szükség költségvetési fedezetre. Ott volt például az a vállalás, hogy a fővárosi cégek igazgatóságaiban a nők aránya érje el legalább az egyharmadot. Ez például miért nem teljesült?
Hát azt tudom mondani, a fővárosi cégek vezetésében és a főpolgármester helyettek számában meg túl teljesítettük. Tehát nyilván lehet azt mondani, hogy én nem szerintem ez a szám máshogy jön ki, de én nem csináltam ilyen típusú statisztikát, mert ugye amikor hosszú távú programokat hirdettünk, hiszen az én programom az nem 5 évre szólt, hanem nagyjából 50 évre, és ezt egyiket tudatosan vállalta. Tehát egy város nem lehet 5 éves programokban vezetni, hanem jövőképekben lehet. De hát hogy mondjam, ha valaki az elmúlt 10 évben minden vállalását teljesítette, és azt mondja rám, hogy én meg nem, akkor azt mondom, hogy oké. De hogyha valaki az elmúlt 10 évben egyetlen egy vállalását sem teljesítette, és erre elköltött, hát nem tudom, szerintem a 100 milliárdot karcoló közpénzt, akkor azt szerintem egy kicsit...
De most nem Vitézi Dávidra gondolsz.
De.
Hol költötte Vitézi Dávid 100 milliárd forintot?
Hát mondjuk a BFK-ban, vagy a közlekedési múzeumban, vagy az elektronikus jegyrendszer kiírásával. Tehát ha végignézzük az elmúlt 10 évet, akkor, hogy is mondjam, és ez bizonyos szempontból szerintem a közöttünk lévő politikai vitához hozzátartozik, hogy én 5 éve vagyok főpolgármester, valószínűleg Budapest mondjuk a II. Világháború óta a legnehezebb 5 évében.
Ez erős állítás.
Hát figyelj.
Volt itt azért egy rendszerváltozás is.
Ha visszanézed a fővárosi önkormányzat költségvetési helyzetét, szerintem ilyen nehéz helyzetben nem volt, nem volt még világjárvány, és nem volt 10-szeresére növekedő energiaár. Egy olyan önkormányzatnál, ami alapvetően óriási energiafelhasználó, mert ugye rengeteg közszolgáltatást ad, tehát akkor legalábbis tűri a vitát. Az elmúlt 30 évben szerintem ilyen nehéz helyzetben nem volt Budapest, az egészen biztos. És ehhez képest én a programom egy jelentős részét meg tudtam csinálni, egy csomó mindent megcsináltam, ami nem volt a programomban, mert a programom nem konkrét projektekről szólt, hanem egy jövőképről, nem volt benne sem a 3-as metró felújítása, sem a Blaha, sem a Lánchíd felújítása, és még sorolhatnám. De én, és ez megint ez a politikus Vitézi Dávid, tehát azt a reflexiót, hogy valaki 2014-től az elmúlt 10 évben folyamatosan közpénz és hogy is mondjam, lehetőség birtokában volt, és az ő útját látványtervek és meg nem valósuló projektek övezik, az enyémet meg vérrel, verítékkel végigcsinált munka, hogy mondjam, ez a típusú zsűrizés, hogy így, hát ott igen, az ott még nem sikerült, és akkor most én kérdezem meg, hogy a BFK projektjeiből mi sikerült? A BFK költségvetése az nagyjából a fele volt annak, amit elvontak a fővárostól kormányzati szinten. Azt is mondhatnám, hogy amit tőlünk elvettek, hogy mi dögöljünk meg, szóval odaadták a BFK-nak, akkor kiváló látványterveket rajzoltak és tanulmányokat írtak. És nem akarom ezt levecsülni, mert rengeteg kiváló kollégám van, akik a BFK-ban dolgoztak korábban. És ezt a döntés előkészítő munkát sem akarom levecsülni. De azért azt szeretném elmondani, hogy a közlekedési múzeum látványtervei a világ legdrágább építési irodáját csinálta 16 milliárd forintért. Van közlekedési múzeum? Az elektromos jegyrendszer, ahol egyébként ugye ez a Dávid által előkészített közbeszerzés volt, és a választó bíróság, a Nemzetközi Választási Bíróság kimondta azt, hogy rosszul volt előkészítve, és egyébként végre is hajtva ez a projekt, és ezzel mi buktunk 10 milliárd forintot. Tudom, Marci, én most börtönben lennék, hogyha ezt én csinálom. Tehát ebben hagyj legyek egy kicsit ingerült és feszült, mert, hogy mondjam, ha valaki engem zsűriz, akkor legyen benne kellő önreflexió. Bennem van. El tudom mondani azt, hogy például az igazgató tanácsok kapcsán tett vállalásom nem ütközött, nem egyesett be a tulajdonosi jogok képviseletének a szempontjával, nekem például el kellett érnem azt, hogy mondjuk ellenzéki tagok is legyenek mondjuk a cégek igazgató tanácsában, és nem tudtam azt rávenni mondjuk az X frakciót, hogy akkor a jelöltnek a neme is befolyásolja a döntését. Az ember tesz néha olyan vállalást, ami utólag kiderül, hogy valójában nem is olyan fontos, és nem minden kell dolgokat nézni, és én elfogadom, hogy ezt lehet csinálni, de azt, hogy valaki olyan vádul azzal, hogy nem hajtottam végre mindent, amikor az elmúlt 10 évben az ég adta világon semmi nem sikerült, és ezt egyébként még a kampányfőnök is elmondja egy interjúban, attól én több önreflexiót válnék. A politikában erre nagy szükség van.
Szerintem minden politikai kritikának helye van, és én egyáltalán akarok lenni a Vitézi Dávidnak a védőügyvédje, de azt gondolom, hogy valószínűleg a BFK-s munkáterő teljesen Lázár János akadályozta és obstruálta, illetve hát létrehozta azért mégiscsak azt a BKK-t, amelynek a általad vezetett főváros is ugyanúgy a haszonélvezője. Lényegesen nem nyújtatok azért hozzá az a struktúrához, amit megörököltetek a tarlóségtól.
Valóban nem nyújtunk hozzá. Ma már azt gondolom, hogy én más BKK-t csináltam volna, de hát, hogy valójában az van, hogy 2019-ben, amikor mi megnyertük a választást, akkor a Fidesz azt a döntést hozta, hogy elveszi a főváros pénzét, és csinál egy árnyék városházát, ahol csillévili látványtervekkel, meg ötös metróval, mai napig kim van az interneten, hogy Fűriás Balázs, Vitéz Dávid fúrja az ötös metrót. Tehát, hogy csinálnak egy árnyék városházát, és erre elköltenek irgalmat mennyiségű pénzt. Mi meg itt kevedjünk meg. Tehát, hogy én azért innen nézem ezt a dolgot. Tehát 46 milliárd forintból mi tudtunk volna csinálni nagyon sok mindent, amit most rajtam számon kér az élet, én magam is számon kérem magamon, és nem akarok mindig visszafele mutogatni, csak azért azt szeretném mondani, hogy a fővárosi önkormányzat jelenlegi költségvetése reálértékben 30%-kal kevesebb, mint Tarlós István idejében. Mi ugyanebből, tehát ebből a 30%-kal kisebb költségvetésből nyújtunk ma jobb közszolgáltatásokat, mint korábban. Ebben a költségvetési mozgástérben csináltuk meg a Lánchíd felújítását, a járműcseréket, az elmúlt évtizedek legnagyobb zöldítését, a legnagyobb víziközmű projekteket, és még sorolhatnám azokat, amik tulajdonképpen kész csoda, hogy ez a város működik, de nem csak működik, hanem tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok minden, sokkal jobb közszolgáltatásokat tudunk adni a budapestieknek.
Még egy pillanatra visszakanyarod a programothoz, azt írtad akkoriban, kezdeményezzük, hogy minden új fővárosi beruházás tiszta energiával, például napelem, hőszivattyú működhessen. Többször is hivatkozta az elmúlt hetekben a Merlin Színház felújítására és átadására. Ott például tudott teljesülni az elvárás?
Hát abban az értelemben nem, hogy az energiarendszer ugyanaz, mert ez egy távfőben működő színház, viszont a távfő energiában meg óriásikat léptünk. Tehát a BKM, ami egyébként nyilván a választópolgárok által érzékelhető dolgok, meg a város üzemeltetésnek a kulisszatitkai, azok nagyon messze vannak egymástól, de például az, hogy mi létrehoztuk a budapesti közműveket, az elmúlt 30 évben nem volt ilyen nagy cég átstruktúrálás. A BKM megduplázta maga napelem kapacitását, és 30%-kal több energiát csinálunk a hulladékégetésből, mint korábban. Tehát ebben az értelemben ez igaz.
Lakásügynökség, klímaügynökség, mindkettő igazából az elmúlt hetekben történt érdemi elmozdulás, sőt a klímaügynökséget a mai nappal jelentettétek be, most kaptuk a sajtóközleményt igazából az adás előtt. Igen. A lakásügynökséggel kapcsolatban többször is elmondtad már a könyvedben is, amiről fogunk majd beszélni, leírott, hogy ez az egyik legfontosabb ilyen értelmevet kudarcnak tartott, hogy nem sikerült korábban lépni benne. A klímaügynökségben mi az oka a késedlekedésnek?
Hát az, hogy ez egy európai uniós projektből valósul meg. Tehát ugye nagyon nehéz soft dolgokra, amik egyébként nagyon fontosak, nagyon sok pénzt költeni akkor, amikor mondjuk mínusz 60 milliárdon van a folyószámlánk, és ki kell fizetni a béreket. És tényleg nem panaszkodni akarok, mert összességében nem vagyok elégedetlen, sőt, elégedett vagyok, és tele vagyok ambícióval a jövőre nézve, de a klímaügynökség az egy tavaly elnyert Európai Uniós pályázat keretében jön létre, teljes mértékben közvetlenül brüsszeli forrásból van finanszírozva, és most jutottunk el idáig. Tehát ez is benne szerepelt a programomban, és már az első körben betettük az Európai Uniós programjaimi közé, hogy ezt a szolgáltatást Európai Uniós forrásból csináljuk. A TOP Plus-ból, tehát a településfejlesztés operatív programból ez végül is kikerült, mert máshogy keresünk neki helyet, és akkor utána nyertük meg ezt a pályázatot tavaly. Tehát ez egy régi munka, ennek most a jogi formáját találtuk ki, Ámon oda fogja vezetni, és azért időszerű egyébként, mert a Repower EU-val rengeteg európai uniós forrás fog érkezni Magyarországra energiahatékonysági, lakossági beruházásokra, és mi szeretnénk ehhez egy háttér segítséget adni a budapesti háztartásoknak, illetve az Európai Bizottsággal azon tárgyalunk, hogy azok a pénzek, amiket Budapesten kell elkölteni, azokat a klímaügynökségen keresztül adjuk oda, hogy hatékonyabb legyen a felhasználás. Nyilván a magyar kormány, hát ezt annyira nem díjazza ezt a javaslatot, de mi nagyon aktív városdiplomáciai és brüsszeli lobby munkát végeztünk. Ennek eredményeképpen tudok ígérni 300 milliárd forint fejlesztést Budapesten, mert ezek mind már elfogadott operatív programok, tehát a magyar kormány és a bizottság által is jóvágyott programok. Ugye ezek már a helyreállítási alapból érkező pénzek, és itt még nem dőlt el, mi a struktúra. Ugye a kormány beígért családi házak felújítására makroszinten 100 milliárd forintot, de még mindig van 200 milliárd forint, és mi a Budapest társasházas jellegű, nyilván nekünk a családi házas pályázat a budapestieknek kevesebbet segít, erre akarunk rástartolni, és itt nagyon komoly pénzek fognak jönni, tehát igazából ezek a szárok összeérnek. Azt a klímacélt, amit kitűztünk, hogy legalább a budapesti társasházak egyharmadát le tudjuk szigetelni, ez nem fog tudni menni direkt lakossági támogatás nélkül, ez pedig nem fog menni európai uniós források nélkül, de most egyszerre van egy lobby tevékenység, ami nyilván 2000, június 9-e előtt nem fogunk tudni ítéletet hirdetni, mert az új bizottságnak a munkája fog majd erről döntést hozni, de mi nem fogjuk hagyni azt, hogy Budapestet ebből kihagyják. És ott lesz a klímaügynökség, ami egyébként egy csomó műszaki, pénzügyi, jogi és más segítséget fog tudni a társasházaknak, és akkor elindul egy érdemi panel, illetve társasházfelújítási program.
Én értem ezeket a nehézségeket, még akár empatizálni is tudok vele, ugyanakkor a kritikusait felvetetik azt, hogy a megválasztásodat követően szinte azonnal kihirdetésre került a klímavészhelyzet, és miféle vészhelyzet az, amelynek örvén 4 év alatt sikerült csak eljutni odáig, hogy legyen klímaügynökség.
De hogyha hamarabb lett volna a klímaügynökség és nincs EU-s pénz, akkor mire mentünk volna a klímaügynökséggel? De hát maga az egész klímapolitikánk az nem a klímaügynökségről szól csak önmagában. Tehát az, hogy megcsináltuk, és persze Dávid ezt is vitatja, lehet vitassa. Megcsináltuk az elmúlt 30 év legnagyobb jármű cseréjét Budapesten, hogy lecseréltük az összes Euró 1-es, 2-es, 3-as, 4-es buszt, hogy senki ennyit rolit és villamos még nem vett. Értem, hogy a Vitéz írt a közbeszerzés, csak nekünk kell kifizetni. Tehát azért az sem olyan egyszerű. Vagy felújítottuk a 3-as metrót, ami sokkal kevesebb energiát használ, vagy korszerűsítettük a távfűtést, tehát elköltöttünk 40 milliárd forintot a távfőfejlesztésre. Tehát azért ez nyilván nagyon-nagyon fontos része az energiahatékonysági felújítás. Valójában egyébként fájóan fontos része, de az önkormányzat ebbe, és korábban sem vállaltuk azt, hogy mi saját forrást teszünk bele, fogunk csinálni néhány pilotot önkormányzati pénzből, de hát ugye itt 1000 milliárdokat kéne elkölteni, tehát hogy ezt mi nem tudjuk bevállalni, soha nem is ígértük, hogy bevállaljuk. Azt, hogy ezt facilitáljuk, azt igen.
A Rákos rendezőre tervezett mini vagy maxi, vagy ez is már politikai értékítélet kérdés, hogy melyiket használja az ember, de a lényeg az, hogy ez a nagy beruházás együttesnek az opponálása egy nagyon fontos elem igazából a programodnak. Gyakorlatilag ezen keresztül próbáltál fölépíteni egyfajta alternatívát ahhoz képest, hogy ahogyan a kormány gondolkozik beruházás ösztönzésről, és amit te gondolnál beruházás ösztönzésről, ki milyen társadalmi csoportokat premizál, vagy próbál preferálni ebben a kérdésben. És te elég élesen kiálltál amellett, tegnap a HVG-ben is beszéltél a Fülke című műsorban, hogy nem szeretnéd azt, hogy ott felhőkarcolók és luxus lakásnegyed jöjjön létre, hanem kifejezetten azt szeretnéd, hogyha valamilyen módon a lakhatási válság enyhítésnek a eszköze lehetne az odaépítendő bármilyen lakhatási infrastruktúra. És fontos kérdés szerintem az, hogy korábban volt már hasonló helyzet. Ugye a Városliget beépítését opponáltad, részben megvalósult. A biodóm megépítését opponáltad, megvalósult. A Diákváros elkaszálásával kapcsolatban szintén kritikus voltál. Nem látszik azt, hogy a Diákváros megépülne, sem azt, hogy egyébként a Fudán Egyetem oda betelepülne, tehát hogy valójában ott sem sikerült a kormányzatot belátásra kényszeríteni. Szóval az a kérdésem igazából, hogy a mostani ellentartásnak hogyan lehet nagyobb sikere, mint a korábbi próbálkozásaidnak a kormányzattal szemben?
Kénytelen vagyok pontosítani a felvezetésedet. Egyrészt, hogy a Városliget beépítése kapcsán valóban megépült két épület, amivel én egyiket, azban az értelemben nem értek egyet, hogy ezeknek lehetett volna jobb helye is, de valójában a Városligetben a nagy csata előtt állunk. Mert a Városliget...
A Nemzeti Galéria megépítése.
Igen. Valójában az a helyzet, hogy ezek az épületek egyrészt nincsenek bent a park közepén. Ugye a Néprajzi Múzeum egyébként nem is a parkban van, hanem a régi felmondási téren. De ezek összességében sokkal kisebbek, mint a Nemzeti Galéria lenne. Aztán azt tudom erre ígérni, hogy én ezt ott is mindent megteszek, jogi eszközeink nem nagyon vannak, most éppen bíróságon.
De ez a kérdés, bocsáss meg, mindent megteszel, vagy megakadályozod?
Én azt tudom mondani, hogy mindent megteszek azért, hogy megakadályozzam. Tehát, hogy...
Ez eddig kevésnek bizonyult, Gergő.
Miért? Megépült a Nemzeti Galéria?
Láthatólag most is egyébként el van zárva az építési terület, ott a sittet, hogyha egy erősebb szél van, pont ráfújja egyébként a parkhasználókra, és azt a területet a mai napig nem lehet használni, most már talán több mint fél évtizede.
Én mindent megteszek azért, hogy a Nemzeti Galéria népüljön meg, és tudom, hogy sokan szeretik a Városligetnek a megújult részeit, de arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ez egy 50 ezer négyzetméteres épület, és semmi szükség rá. Menjenek föl a várba, és nézzék meg, hogy ott van egy gyönyörű nagy palota, ahol most a Nemzeti Galéria van, és tegyék fel azt a kérdést, hogy megér az adófizetőknek felfogadható mennyiségű közpénzt, hogy az a palota üresen álljon, és a kormány reprezentációs célra használja. A biodóm ügyében más a történet. A biodóm eredeti terveit én, az zuglói polgármesterként és közülési tagként én támogattam. Csak ugye azt az apró problémát, azt nem osztották meg sem velem, sem mással, hogy az az összeg, amit erre kapott egyébként nem is a főváros, hanem közvetlenül az állatkert, ez az összeg a beruházás felére elég. De ott én nem a rebelis oldalon voltam. Én hittem el a projektben, utólag lehet, hogy lehettem volna dörzsöltebb, meg utána kéne lehet volna nézni, hogy valóban ebből a pénzből kiderül, de amennyire utólag rekonstruálom az eseményeket, mindenki azt gondolta, hogy az a támogatás, az a nagyjából 40 milliárd, amit adott a
hát
magyar
kormány. Hát egy kriminálisan előkészítetlen projekt volt, amiben semmifajta hatástanulmány nem előzte meg a tervezést, és már az építkezés közben derült ki, hogy kb. Háromszor annyi pénz kellene valójában, mint amennyit terveztek.
Pontosan foglaltad össze, de én az elején egyébként nem elleneztem a biodómat, sőt a szabadatommal támogattam. A Diákváros esetében pedig teljesen máshogy látom, mert a Diákváros esetében azt a harcot kellett megvívnunk, hogy nem lesz Fudán. A Fudán építésére...
Nem lehet, de Diákváros sincs.
Jó, de legalább a nullánál vagyunk. Tehát nem az lett, hogy lett egy másik beruházás, ami miatt Diákváros soha büdös életben nem lesz, és ott egyébként elköltünk egy csomó közpénzt, egy szerintem Magyarország szempontjából hát legalábbis ennyit biztosan nem érő dologra, sőt, tulajdonképpen ugye fölmerül egy csomó nemzetbiztonsági kockázat. A Fudánról is ugyanúgy volt törvény, mint a Dubai beruházásról, aztán mégsem valósult meg, Baranyi Krisztával közösen nagyon keményen küzdöttünk ez ellen. És a rákos rendezős történetet is szerintem meg fogjuk tudni fúrni, azért ez egy, hogy mondjam, azért ez az elkövetkező 10 év óta egy kapavágás nem lesz. Tehát addig szerintem még nagyon sok mindent kell tennünk azért, hogy elvegyük a beruházó és a kormány kedvét arról, hogy ezt megtegye.
De ugye, ha mégis, tehát ugye a Rákos-Dubai tervek zavartalanul alakulhatnak 2026-ig, hogyha most június 9-én meg is történik az, amit az előbb vizionáltatok, hogy a Fidesz beszakad, adott esetben az előhozott választás követelésével fogjátok tudni dominálni a politikai napirendet. Az a 2 év, ami 2026-ig a következő választásokig hátra van, bőségesen elegendő ahhoz, hogy egy olyan pályára helyezzék ennek az egész beruházás együttesnek az ügyét, ami hát útfüggőséget eredményez egy következő kormányzat számára is. Tehát a kérdésem az, hogy milyen terveid vannak arra, hogy megakadály a Rákos-Dubaj a jelenleg ismert formájában történő megvalósulását?
Egyrészt én azt komolyan veszem, hogy szerintem a budapestiek, a budapesti közvélemény tájékoztatása és nem manipulálása, a tájékoztatása, hogy itt mi történik, és az ebből származó társadalmi ellenállás azt szerintem érdemben befolyásolni fogja. Azért politikusok vannak ebben a kormányban is. A másik, csak hogy mondjak valamit, ami még nyilvánosságban nem hangzott el, nekem az a jogi álláspontom, hogy valójában ez az államközi szerződés, ez az európai versenyjoggal ellentétes. Ugye mi az Európai Unió tagjai vagyunk, tehát itt nem lehet közvagyon csak úgy csereberélni, meg átadni, még akkor se, hogyha az államközi szerződésnek hívjuk, hiszen nyilvánvalóan, hogy ez egy parabán, tehát hogy emögött egyébként egy egyszerű vagyonátadás van. Szerintem ez az európai közösségi versenyjoggal ellentétes. És éppen arra készülünk, hogy ezeket a jogi érvekeinket összeszedjük. Nyilván már az új bizottságtól várjuk azt, hogy ezt érdemben megvizsgálja, de én ezt szeretném tematizálni. Szerintem ez azon a szűrőn sem megy át. De a hangsúly, vagy a sorrend ezen van. Tehát először szerintem az emberekkel meg kell beszélni, hogy ez mekkora probléma. Közvélemény kutatások szerint az emberek 80%-a, a budapestiek 80%-a minden aspektusát ellenzi ennek a beruházásnak.
Ez a Városligetnél is így volt. Meg tudták fordítani, meg tudták csinálni.
Nem tudták megfordítani.
Támogatója,
ezt én nem
az ellenzője.
Szerintem nem. Szerintem azt a kérdést föltennék, egyébként én nem láttam erről felmérést, hogy ön egyetérte azzal, hogy és a dolgok így fűnnek össze, hogy a várból a Nemzeti Galéria oda költözön, és a vár pedig egy reprezentációs hely legyen, és ott cserébe elköltsenek erre mondjuk egy metro árát, szerintem ennek nincs társadalmi támogatottság. Én értem, hogy mondjam, nyilván az a sok pénz, ami a Városliget csinosítására lehet használva, az működik, és nyilván a zeneháza egy tök szép installáció, mert ugye épületnek szerintem egyébként nem lehet nevezni, hiszen a föld alatt van, és ennyire jövő máshol is lehetne a föld alatt. Lehet, hogy ez egy picit ilyen szempontból már megosztóbb, de nem hiszem, hogy van Budapesten többség a Nemzeti Galéria megépítésének, ennek meg végképp nincsen. Ezt csak arra mondtam, hogy én nem szeretek, nem mondjuk ez a Brüsszelben rohangálós típus, de hát ugye a közösségi joggal szerintem ez nem összeegyeztethető. Belgrádban meg lehetett csinálni, csak ugye ott nincsenek közösségi jogi kötelmek.
Akarok kérdezni az általános kampány dinamikákról. Te is utaltál rá, hogy jelen vagy a TikTokon, és hogy népszerűséged ott tetten érhető a fiatalok körében, de hogy van egy ilyen illékony dolog, nem, hogy az a típusú népszerűség, amit mondjuk egy ilyen típusú platform képes biztosítani, az nem biztos, hogy elköteleződés is abban az értelemben, hogy aktívan tegyenek ezek az emberek a kampányodért. Nem csak arra gondolok, hogy adott esetben aláírás gyűjtsenek neked, hanem adott esetben csak annyit, hogy mondjuk egy social media posztot tegyenek ki, bármilyen módon mondjuk reblogoljanak egy általad megosztott posztot. Szóval mit gondolsz arról a kérdésről, hogy, és itt most a Ruf Bálint idézem, aki egy korábbi vétóadásban úgy fogalmazott, hogy eltűntek körülötted az igazán elkötelezettek, akiknek személyes saját ügyük lenne az, hogy folytart egy következő téves ciklussal a város vezetését. Szóval mit gondolsz arról a kérdésről, hogy az influencer logika alapján sok rajongód van, de ezek az elkötelezett emberek, akik kampányt építhetnek és sikerre vihetik a politikai programodat, azok, mintha megritkultak volna.
Hát, ha Ruf Bálint így mondta, biztos így van. Most erre mit mondjak? Én ezt nem így látom. Szerintem ez egy hülyeség. Tehát én azt gondolom, hogy én Budapest főpolgármestere vagyok, elköltöttek a lejáratásomra szerintem 15 milliárd forintot, elvették a város pénzét, irgalmat, büntetőjogi eljárások sorozatát követték el velem szembe, és Budapesten én vagyok a legnépszerűbb politikus. Most Én nem tudom, hogy egészen, tehát hogy abban mérjük a népszerűséget, vagy a társadalmi elfogadottságot, hogy hányan gyűjtenek aláírást a sátrakban, vagy abban, hogy egy Betonfi koncerten mondjuk hányan jönnek oda szelfit kérni. Mert szerintem az lehet, hogy egy fokkal relevánsabb. Tehát én voltam Betonfi koncerten, két órán keresztül jöttek oda, szerintem több ezer emberrel készítettem szelfit ott a koncerten. Tehát most azért mondom, hogy a politikai elkötelezettséget mérni sokféleképpen lehet, a nap végén az mondja, hogy a szabad adatokban mérik, ezt meg egyelőre nem látjuk. Én azt gondolom, hogy valahol a nagyjából a 2019-es eredményemet fogom hozni főpolgármesterjelöltként, és nyilván egy sokkal bonyolultabb politikai küzdelem után, mint ami 2019-ben volt.
És mi fog változni a következő 5 évben? Tehát amire utaltál, hogy a kormányzat nem mutatott különösebb együttműködést az elmúlt 5 évben, ez nyilvánvalóan nem fog változni.
Hát ez, ha nem mutatna együttműködést, akkor én aláírna. Hol kell aláírni, hogy ez legyen, és nem kifejezetten ellenséges.
De ez nem fog megváltozni nyilvánvalóan. Nem. És 2019, amikor átvetted a város üzemeltetését, a fővárosi jogkörök akkor is gyengék voltak, a költségvetési rendelkezési kereted akkor sem volt túlságosan nagy, az azóta még jobban tovább csökkent. Tehát, hogy látható, hogy sem erőforrások, sem jogkörök nem állnak majd a rendelkezésedre ahhoz, hogy érdemben tudj bármit is, hát nem csak hogy működtetni, hanem akár fejleszteni. Ráadásul a közgyűlésnek most feltétlenül egy sokkal tagoltabb összetétele lesz, mint ami volt az elmúlt 5 évben. Tehát még egy ilyen nehézséggel is szembe kell majd nézned. Tehát mi az, amit reálisan meg lehet most ígérni ebben a pillanatban a következő 5 évre vonatkozóan?
Egyrészt valóban a főváros pénzügyi helyzete az radikálisan rosszabb, mint amilyen 19-ben volt. A jogkörei nagyjából ugyanazok egyébként, tehát ugyanazt kell megtennünk kevesebb pénzből. Viszont mi egy sokkal feszesebb és sokkal hatékonyabb működést alakítottunk ki a cégeinkben, és ebben egyébként megyünk még tovább. Éppen tegnap volt a fővárosi utolsó közgyűlés, és elfogadtuk a 23 éves zárszámadást, amit tulajdonképpen nagyjából ugye akkor derül ki, hogy mi volt tavaly. És az a helyzet, hogy mi egy elképesztő működési hiány, tehát a működési bevételek és a kiadások között egy óriási hiány volt 20-ban, 21-ben, 22-ben is. Nyilván a járvány, ami csak...
Tehát akkor Tarlós Istvánnak azt az állítását, hogy nem tudom hány száz milliárdos plusszal vetétek volna át a város tőle, ezt egyértelműen tagadod.
Nem tagadom, egészen pontosan 182 milliárd forint pénzügyi tartalékunk volt, csak ugye 358 milliárdot vitt el tőlünk ez a három válság. És ez a lényeg, amit mondani akarok, hogy mi tulajdonképpen ledolgoztuk ezt a működési hiányt, és a 23 évben már nem volt működési hiány a fővárosi költségvetésben. Tehát tulajdonképpen méltatlan és nehéz körülmények között, de a fővárosi önkormányzat a brutálisan megemelt elvonások után is pénzügyileg stabil. Az a kérdés, hogy miből fejleszt. Mert ugye ez csak a működési ága. Erre pedig nagyon egyértelmű válaszom van, amit már mondtam, de nagyon szívesen elmondom én nagyon sokszor. 300 milliárd forint európai uniós forrás fog érkezni Budapestre. Ezek mind, még egyszer mondom, olyanok, amelyeket a magyar kormány és a bizottság és a főváros által megkötött megállapodásokban vannak. Közösségi közlekedés ebből 182, lakhatás, zöldítés, szociális védelem, ezek konkrét operatív programok, és erre jönnek rá még a közvetlen brüsszeli források, amely ehhez képest egy kisebb összeg, de ezekben is nagyon fontos programokat csinálunk meg. Tehát a fővárosi önkormányzat által lehívott európai uniós forrásoknak az összessége az következő ciklusban nagyobb lesz, mint a korábbi ciklusban volt. És ez azért van, mert sikerült egy nagyon komoly és tudatos várost diplomáciai munkával elérnünk azt, hogy az Európai Bizottság a saját európai uniós normáit a magyar kormányon komolyan vegye, olyanokat, mint partnerség, területi kiegyensúlyozottság. Tehát nem azért van, mert a magyar kormány ezt nagyon szereti, ők utálják, hogy nekünk ennyi pénzt kell adni eurós forrásból, de az a helyzet, hogy muszáj.
Van egy úgynevezett botrány, hogy mindenképpen szeretnék érinteni, annak ellenére is, hogy alapvetően a kormánymédia tálalja, és meglehetősen tendenciózusan. Én jó pár órát eltöltöttem azon, hogy megpróbálom megérteni, hogy igazából mi is a vád maga. Megpróbálom összefoglalni, remélem, hogy sikerül. Ugye itt egy rendőrségi nyomozásra hivatkoznak, amit egy feltételezett számlagyáros ellen folytatnak jelenleg, és amely számlagyáros üzleti kapcsolatban áll azzal a hídépítő céggel, amely a Lánchíd felújítását végezte. Na most a kormánypárti média, illetve a politikusok azzal vádolnak, hogy itt valójában a Lánchíd projektből közpénzek lettek volna kifolyatva baloldali körökhöz ezen a számlagyáron keresztül. Most erre mindez idáig nem hoztak közvetlen bizonyítékot, de nemrég a KEHI kijött egy jelentéssel, ami ezt a narratívát próbálja építeni, és a héten Budai Gyula jelentette be, hogy a rendőrség hivatali vesztegetés gyanújával nyomozást is indított. Nem akarok hosszan időzni melletted, mert mondom még egyszer, jelenleg nincsen olyan bizonyító erejű dokumentum, vagy tudás, vagy bármi információ, ami a ti érintettségeteket közvetlenül bizonyítaná, de még van legalább egy hónap hátra a kampányból, sőt, ki tudod jelenteni, hogy a fővárosi önkormányzatnak semmi köze nincs a dologhoz, és semmilyen pénzt nem folyattak vissza hozzátok a Lánchíd felújításán keresztül?
Abszolút. Tehát ez egy bullshit, nem tudok mit mondani. De nekem van egy alternatív magyarázatom erre a történetre. Dátumokat nem fogok tudni pontosan mondani, de neveket igen. Ugye az Alhíd Magyarország egyik legfontosabb hídépítő cége, egy hagyományos régi cég, és én nem tudok rájuk rosszat mondani, mert a Lánchíd felújítását nagyon magas színvonalon végezték el, Lázár János maga építési miniszterként megdicsérte. Tehát, hogy nekünk teljesen jó viszonyunk volt velük, és minden, amit mondok, azt ennek a leszögezése után szeretném elmondani. Az Alhíd alvállalkozóként részt vett az M0-ás felújításában, ott eltölt egy saru, és ugye át a félváros dugóban állt, mert ott az M0-áson nem lehetett közlekedni. Kiállt Sanda Tamás, akkori államtitkár, a Palkovics minisztériumban, ez még a 22-es választás előtt volt, ha jól emlékszem, de nem vagyok teljesen biztos benne. Ha jól emlékszem, talán 21 novemberre, azt hiszem, de nem vagyok benne biztos. De biztos vagy benne, hogy mit mondott. Ez még a Lánchíd közbeszerzés lezárása előtt volt. Gyakorlatilag az államtitkár úr a kormány nevében megfenyegette az Alhidat, hogyha nem rakják rendbe az M0-ást, nem tudom, a műszaki probléma egészen pontosan mi volt, tehát hogy mennyire volt betudható a cégnek, vagy a helyzet volt ilyen nehéz. Lényeg az, hogy megfenyegette az Alhidat, hogy soha büdös életben Magyarországon közbeszerzésen ne induljanak, kitiltják őket mindenhonnan, ami ugye olyan cég, ami csak közbeszerzésben épít, azért ez egy elég reális fenyegetés. Ebből a fenyegetésből nem lett semmi végül is, hiszen az Alhíd azóta is dolgozik kormányzati megrendelésre, nem csak fővárosira, és egyébként a legtöbb pénzt nem is tőlünk kapják, tehát tulajdonképpen ez is lehetne a válaszom. Ezek a bizonyos utalások 4 nappal azután történtek meg, hogy államtitkár úr befenyegette őket egy olyan vád, vagy egy olyan fenyegetéssel, amiből később nem lett semmi. Szóval, hogy nekem van egy alternatív magyarázatom erre, én azt tudom, ez a pénz nincs nálunk. Tehát keressék, biztos érdekes dolog. Egyrészt ott van a hírtévén, én ezt szeretném mondani, hogy nekünk, tehát amikor az olyan hozzám a hírtévés riportel, hogy erről az ügyről kérdezzen, akkor mindig azt mondom neki, hogy ne haragudjon, maguknak volt szerződése ezzel a céggel. Nekünk nem.
Igen, ugye önmagában, és nem szeretném habosítani ezt az ügyet, de önmagában ugye az már egy kicsit ilyen gyanúra okot adó, nem a ti vonalatokon, hanem a számlagyár vonalon, hogy valóban ennek a cégnek az Alhíd árbevételéhez képest irreálisan magas összeget, 1,5 milliárd forintot utaltak el, hát televíziós reklámspotok elkészítéséért, pontosan tudjuk a Partizánnal, hogy milyennek általában a költség vonzata. Azok a spotok ennyi pénzbe nyilván nem kerülhettek, de mondom még egyszer, ezt majd a rendőrség ki fogja deríteni. A rendőrségi nyomozáshoz hogy viszonyulsz?
Sehogy nem viszonyulnak egyébként, ha jól értem, akkor a rendőrségi nyomozás nem a fővárost érinti, hanem ezt a céget, aminek a nevét én nem tudtam megjegyezni, meg azokat az ügyvédeket, akik ezeket a pénzeket felvették. Nekem ebből azt tört, úgy tűnik, hogy tulajdonképpen az Alhíd egy védelmi fényt fizetett, miután a kormány megzsarolta őket arról, hogy soha többet nem kapnak egy kanyivasat se. És minket is megfenyegettek, hogy nehogy lemerjünk szerződni az Alhídon, ami azért vicces, mert ugye mi kiírtunk egy közbeszerzést, és hát az Alhíd adta a legolcsóbb ajánlatot, tehát hogy nekünk nem tudtunk nem leszerződni az Alhíddal, még ha akartunk volna se. Nekem ez úgy tűnik, hogy ez egy védelmi pénz. Egy dolgot tudok mondani, nálunk nincs, és ne is keressék. Itt a keressék tőlem csak nem fogják megtalálni.
Beszéljünk a fővárosi közgyűlés összetételről, te is utaltál már rá, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk törvénymódosítása miatt nem a polgármesterek, hanem listáról bekerülő jelöltek fognak ott ülni a következő közgyűlésben. Mikor lesz nyilvános a ti pártszövetségetek listája? Mikor lehet látni azt, hogy pontosan kik lesznek rajta?
Szerintem hamarosan le kell adnunk a listát. Nagyon jó kis lista lesz.
Tehát akkor ez a május 4-i listaállítási határidő előtt nem várható.
Igen, én vezetem a listát, és csupa kiváló ember lesz rajta.
Lehet tudni akár csak azt, hogy a második, harmadik helyen kik lesznek?
A második helyen én úgy emlékszem, hogy Szaniszló Sándor polgármester úr, aki a DK frakcióvezetője, a harmadik helyen pedig Tűtök Kata a főpolgármesteres asszony, akinek rengeteget köszönhet Budapest az elmúlt 5 évben végzett munkájáért.
A már hivatkozott tegnapi HVG-s interjúban így fogalmaztál, velem csak az nem tud együttműködni, aki nem akar. Az lenne a kérdésem, hogy feltehetően a Kétfarkú Kutyapártnak lesz frakciója a következő közgyűlésben. Ez rájuk is kiterjedt, tehát el tudod képzelni, hogy velük egy gyümölcsöző együttműködésed lehet a következő 5 évben, amennyiben újra megválasztanak?
Igen, hát egyrészt nyilván azt szeretném, hogy az általam vezetett listának lenne többsége, mert akkor tudok 100%-os garanciát vállalni arra, hogy az a szövetség, amit én vezetek, az vezeti ezt a várost, esetleg a Momentummal kiegészülve.
Erre jelenleg kevés esély mutatkozik.
Nem tudjuk. Én mindesetre arra kérem majd a budapestieket, hogy aki főpolgármesterként engem támogat, a listát is támogassa.
És ha nem lesz többséged?
Hát akkor majd csinálok.
Ugye akár a kutyapárttal?
Persze, abszolút. Hát nálam a kutyapárt az első lehetséges partner, és én mindig minden rosszban van valami jó elvet követem, mert ugye elég sok rosszban volt részem, és ebből kellett jót csinálni. Még az is lehet, hogy az a kultúraváltás, amit a kutyák a politikába behoznak, az javítja azt, vagy tágítja azt a mozgásteret, amit a város érdekében nekem használnom kell. Baranyi Krisztina lesz a frakcióvezető, vagy a listavezetőjük. A Kriszta az elmúlt években ugye független képviselőként ült bent, tehát nem volt egyik többséget adó frakciónak sem a tagja, de vele rendszeresen egyeztettünk, a legtöbb előterjesztésben velünk együtt szavazott, és ebben az értelemben egy kiszemtető partner volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez működhet.
Erről állt az a helyzet is, hogy mondom még egyszer, hogy téged megválasztanak, Vitézi Dávid viszont elveszti a választást, ettől még ott ülhet a közgyűlésben, sőt az LMP-nek egy combos frakciója lehet. Ugyanakkor a Néninének adott interjúban kijelentetted, hogy az LMP nem ellenzéki párt, hanem proxy Fidesz. Ez azt is jelenti, hogy akkor kizárt a velük való bármilyen együttműködés?
Nem.
Tehát akkor az élet fölülírhatja az ilyen típusú kijelentésednek a tartalmát?
Hát nem fölülírja, ettől még ezt gondolhatom.
De akkor ezek szerint a Fidesz-szel is elképzelhető egy együttműködés a közgyűlésen belül.
Hát a proxy Fidesz és a Fidesz között szerintem van különbség. Hát én egyébként nagyon sok erőfeszítést tettem arra, a ciklus elején aztán kicsit belefáradtam, de akkor sem adtam föl, hogy a legtöbb közgyűlési előterjesztésnél még a Fidesz frakció támogatását is megszerezzük. Voltak ebben sikereink, tehát volt, amikor érdemben azt gondolom, hogy ez számított, hogy tettünk ilyen erőfeszítéseket, és egyébként most kigyűjtötték a kollégáim a fővárosi közgyűlésben meghozott döntések 58%-a egyhangú. És nem csak az ilyen technikai dolgok, hanem például a város klímastratégiáját egyhangú szavazással fogadtuk el, a településfejlesztési stratégiánkat egyhangú szavazással fogadtuk el, a budapesti mobilitási tervet, aminek a végrehajtását persze mindig kritizálja a Fidesz, de azt is egyhangú szavazással fogadtuk el. De az új közgyűlésben ilyen szempontból egy rosszabb helyzetre számítok, mármint a Fidesz-szel való bármilyen párbeszéd szempontjából, mert azért a mostani Fidesz frakcióban polgármesterek ülnek, régi, rutinos...
Van helyi felelősségük ezzel, arra utalsz? Hát, számon kérhetőbbek a helyi lakosság által?
Nem, egyszerűen más az attitűdjük. Tehát igazából a fővárosi közgyűlés az úgy nézett ki, amikor benn vannak a kamerák, meg benn van az összes fidelitásos távatartó gyerek, akkor Vintavantel Zsolt mond egy ilyen origó címlapokat összefoglaló veretes napirend előtti felszólalást, a sajtó kimegy, és akkor utána viszonylag értelmes szakmai érveket és felvonatkoztató viták vannak, és egyébként nagyon sok egyhangú szavazás. Ilyen, most láttam az új listát, illetve nem láttam, mert ugye egy-két embert ismerek rajta, többüket nem ismerem. Szerintem őket azért küldik be, hogy még ennyi együttműködéssel legyen, még ennyi szakmaiság, még ennyi lojalitás az önkormányzati rendszer felé. Azért az önkormányzati politikusok egy kicsit még mindig másféleképpen működnek, mint amit a parlamentben mondjuk látunk. Szerintem ez most ilyen szempontból rosszabb lesz, de én nem, semmiképpen nem számolok azzal, hogy a Fidesz frakcióval nekünk bármilyen szempontból mint többséget adó párttal gondolkodnunk kellene, csak én azt nagyon fontosnak érzem, hogy az ellenzék jogait egy demokrata kormányzásnak biztosítania kell. És persze én mindig meghallgattam a közgyűlésben, hogy mekkora diktátor vagyok, meg minden, de ugye ezt egy olyan frakció nevében mondták el, amely korábban meg se tudott alakulni. Mm. Tehát, hogy ebben az értelemben a városház vagy a közgyűlés működésében az ellenzéki jogokat biztosítjuk, felügyelőbizottsági vagy részvételi szempontok szerint az ellenzéknek kellene jogokat adni, láthassák ezeket a folyamatokat, de nyilvánvalóan én arra készülök, hogy majd koncentrikus körökben építek egy szövetséget, ebben az első nyilván a Momentum, a saját listám, aztán a Momentum, utána a kutyák, aztán majd még meglátjuk a többit.
Az Index írta meg ma reggel, és ezt még önmagában lehetne forráskritikával kezelni, hogy Magyar Péter három polgármester jelöltet is fog indítani Budapesten, amivel jogosultá válik arra, hogy listát is indítson a budapesti közgyűlésbe. A rezignáltabb szerkesztőmnek az éleslátó megjegyzése alapján az a poszt, amit viszont erre válaszként Magyar Péter közölt, az valószínűleg beismerő vallomás abban az értelemben, hogy feltétlenül ténylegesen vannak ilyen politikai szándékai. Mit gondolsz erről, ha tényleg elindulnak és bejutna a fővárosi közgyűlésbe a Tisza párt, szeretnél együttműködni velük?
Hát nem tudom, hogy kikről beszélgetünk, tehát igazából engem nem önmagában az érdekel ebben a történetben, hogy akkor most lesz-e fővárosi lista, vagy nem. én ezt két szempontból tudom nézni. Az egyik az, hogy ugye ez egy nagyon sunyi rendszer. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk a megyei közgyűlési listák, ahol az ember összeszed X ajánlást, és akkor listát állít. Ugye itt rá kell indulni három polgármester jelöltre. Tehát én, nekem már itt nem tetszik annyira a történet, mert hát ott akkor nehezebb lesz a Fidesz legyőzni.
Ezt nem lehet pártszövetségben induló pártok némelyike is megteszi.
De egymással azért többé-kevésbé koordinálva.
Például a kutyapárt kárára.
Hát, de én ennek hadd örüljek. Tehát, hogy én örülök, hogy a kutyapárt állít.
A Tisza polgár, párt mert... esetében sunyiságnak minősíted, és most mondom, hogy ez nem. A sunyiság a saját
Nem, bocsánat. Én a választási rendszerre mondtam, hogy sunyi.
Okay.
Tehát azt, hogy úgy csinál, mintha arányos lenne, miközben valójában nem az, mert polgármester jelölteket feltételez, amit tulajdonképpen a többségi elv szerint már megosztja a szavazókat. Okay. Tehát a rendszerre mondtam, hogy sunyiság. Nem a, hát önmagában nyilván, de én ennek nem, akkor sem, hagyd ne örüljek már annak, hogy bárhol egyébként ellenzéki pártok egymás esélyeit rontják. Másrészt meg, hogy mondjam, nyilván van egy iszonyat nagy hype, egy robogó vonat, amire szerintem egy csomó politikai kalandor föl akar kapaszkodni, és én hát remélem, hogy megfelelő HR politikát folytattak, amikor jelölteket állítanak. Azért ebben nem vagyok egészen biztos. Tehát azok a nevek, amik elhangoztak Budapesten, mint lehetséges polgármester jelöltek, azért, hogy mondjam, az némi aggodalomra ad okot.
Igen, de a listáját elviekben Nagy Ervin fogja vezetni, de ezt ő nem erősítette, meg nem is cáfolta, legalábbis az adás kezdésén nem láttunk ezzel kapcsolatban információt. Engem igen csak az érdekel, hogy közvéleménykutató voltál, és nyilván látod azt, hogy bár nem lehet megítélni, hogy ezek a módszertanok hogyan állnak össze, amik mérik Magyar Péter népszerűségét és a pártjának a népszerűségét. Egy dolog biztos, a tendencia az, hogy egyre több és több magasabb számokat kap a különböző népességcsoportokban. Az biztosan lehet állítani, hogy Budapesten, a fővárosban gyakorlatilag az egyik legnépszerűbb párt most az övé. Engem csak érdekel, hogy fölteszem, hogy az elmúlt hetekben azért gondolkozhatatok a Városházán azon, hogy mit jelent Magyar Péter megjelenése, amennyiben a fővárosi közgyűlésbe is megcíloz néhány pozíciót. Tehát van erre vonatkozóan bármilyen politikai stratégiátok, hogy felveszitek vele a kesztyűt, nem tudom én, inkább együttműködést akartok kínálni a számára. Mit kezdtek azzal, hogyha egy igazán combos frakcióval lesz ott június 9-e után?
De nem lehet, hogy nekünk inkább a saját politikánkkal kéne foglalkozni, mint más pártokéval. Tehát, hogy tehát én sokszor elkövetem azt a hibát, hogy másokra figyelek magam helyett. Én most összeraktam egy szerintem érdemi ajánlatot a budapestieknek, ami az élet minőségre, az élet értékére hívja fel a figyelmet, megpróbálom kirángatni a, hogy mondjam, az elkövetkező 5 évünket ebből a politikai lapályból, ahol tényleg mindenről beszélgetünk, csak arról nem, hogy miért nem élünk ebben a városban jobban és tovább. Én ezt a politikát akarom képviselni, és hogyha ez van társadalmi többség, akkor én ezt megköszönöm és meghálálom, ha nincs, akkor pedig olyan politikai többséget fogok csinálni, hogy ezt a programot még ne tudjam hajtani. Nem tudok ezzel ennél többet foglalkozni, és én nem is, megmondom őszintén, különösebben most, ha elindulnak, ha nem indulnak el, nem indulnak. Tehát én nem vagyok az ő tanácsadójuk, nem vagyok az ő politikai se ellenfelük, se szövetségesük, mert olyan gyorsan történik minden, hogy nem tudok ilyen típusú viszonyokat kialakítani. Én azt gondolom, hogy önkormányzati ügyben a Tisza párt eddig kétszer lépett, mind a kétszer félre nyúlt, tehát a Szigetszent Miklósi polgármesternél vannak, hogy mondjam, köztiszteletben álló polgármesterek, akiket ki lehet rakni egy színpadra, és mondjuk Békés Csabán endorszálni, vagy támogatni egy olyan szervezetet, ami egyébként Fideszes közpénzekből működik. Hát, szóval ilyen szemben van bennem félelem, de nem vagyok a tanácsadók, nem vagyunk egymással kapcsolatban, nem is szeretnék, mert akkor nem ez a dinamika ezeknek a dolgoknak. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5 évben Budapest egy zöldebb és szabadabb és szolidárisabb város lett, mint bármikor. Én ezt a munkát szeretném folytatni, ehhez nekem van csapatom, van tervem, van európai forrásom, nem fogok semmit ígérni, amit nem tudok megcsinálni, és mindent meg fogok csinálni, amit megígérek. Én ehhez kérek támogatást a budapestiektől, és szeretném, hogyha végre arról szólna a budapesti politika, hogy ne az életünk szóljon már a politikáról, hanem a politika szóljon az életünkről, és én szeretnék egy olyan zöld várost csinálni, amiben lehet levegőt venni, ahol lehet menni orvoshoz, ahol teszünk valamit azért, hogy ne fulladjunk bele a benzingőzbe.
Másként teszem fel a kérdést. Magyar Péter alapvetően az elitellenesség és a fősodor ellenesség politikájával tudott most választópolgárok széles körének a politikai képzeletét megragadni. Hogy ez mire lesz elég június 9-én, nem tudjuk, de az mindenképpen látványos, hogy egyre másra a vidéki városokban sok ezer jelennek meg a politikai tüntetéseink. És ennek a típusú attitűdnek korábban te is voltál a kedvezményezettje, akár 2010-ben az LMP-vel, akár később zuglói polgármesterként, sőt szerintem még a 2019-es kampányodnak is ez egy fontos felhajtóreje volt. Mostanra viszont pont azzal, hogy a pártszövetség színében indulsz, ugye Magyar Péter is úgy nyilatkozott többször, hogy azért nem tud téged támogatni, mert túl közel állsz Gyurcsány Ferenchez, tehát hogy gyakorlatilag az a felhajtó erő, ami akkoriban a rendelkezésedre állt, az most nem áll a rendelkezésedre, nem mondhatod azt, hogy te is az establishmenttel szemben határozod meg magadat és próbálsz küzdeni. Szóval nem tartasz-e attól, hogy ez a pártszövetség kapcsán hozott politikai döntésed, hogy kikkel építesz koalíciót, adott esetben súlyos szavazókat cipkázhat el tőled és irányíthat át Magyar Péterhez, vagy adott esetben a két farkú kutyapárthoz?
Hát nézd, én 5 éve vagyok főpolgármester, nem tudom a anti-establishmentet képviselni, mármint egy rendszer ellenes önkormányzati politikát tudok képviselni, és ebben az értelemben én egy világnézeti alapon politizáló főpolgármester vagyok, aki azokban az ügyekben persze megfelelő szakértelemmel bíró csapatot soroltat fel, ahogy mi a városüzemeltetéshez kell, de én nem egy házmester vagyok, hanem egy várospolitikus. Én azt remélem, és abban hiszek, hogy a budapestiek értik azt, hogy amit csinálunk, ez a nevezzük úgy progresszív, vagy köztársaságpárti, vagy zöld, vagy baloldali politika, ezt a várost jobb helyét tette, és adott egyfajta mintát, vagy reményt arra, hogy ebben az országban lehet a közhatalmat a köz érdekében használni. Én nem tudok, és nem is akarok anti-elitista lenni ebben az értelemben. Én egy anti-nihilista politikus szeretnék lenni. Tehát engem az zavar, hogy a magyar belpolitikában, és ez az ellenzékre is egyre inkább érvényes, hogy mondjam, egy ilyen iszfaktorrá kezd válni. Tehát, hogy mindenről beszélgetünk, csak arról nem, hogy a soroksári gyerekek miért azt mások. És persze én is, nekem is nagyon kevés esélyem van arra, hogy erről beszéljek, és lehet, hogy nekem is többet kéne erről beszélni, de én már ezt unom. És szerintem, aki rám szavaz, az szavazzon rám azért, hogy ez a Budapest, hogy ez a város legyen szabad, hogy ez a város legyen zöldebb, hogy legyen villamosra, ha van a lakótelepen. És nem tudok és nem is akarok viszonyulni ez a jelenséghez, miközben intellektuálisan nagyon érdekel, és nyilván politikailag is kell, hogy érdekeljen, hiszen befolyásolja azt az erőteret, amiben vagyok, de én nem tudok ezzel foglalkozni, és nem is akarok. Nyilván, ha a választók úgy döntenek, hogy nekem egy ilyen sokszínű koalíció kell megnyernem nap mint nap azért, hogy tudjam ezt a várost vezetni, azt meg fogom csinálni. Nekem ebben van rutinom egyébként, tehát, hogy meg fogom oldani, és ez nem fog a város rovására menni, de én ahhoz a szövetséghez, tehát azért tudok felelősséget vállalni, azért a szövetséget, amit én vezetek. Amit más vezet, azért nem tudok, nyilvánvaló. Ugye mondtam azt, hogy elég sokat voltam kint hétvégén aláírást gyűjteni, meg sok helyen voltam. Nekem az a megérzésem, hogy aki nálam aláír, tehát főpolgármesterét aláír, az aláírja a mi listánkat, vagy átmegy a Tisza párthoz, és ott is aláír. Vagy ott ír alá. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter budapesti szavazói 95%-ban Karácsony szavazók.
Tehát, hogy ez intuíció, vagy van valami fajta mérésed, ami alapján ezt igazolod?
Nem, intuíció. Intuíció.
Tehát meglátjuk június 9-én. De még egy kérdés muszáj föltenem ehhez, mert szerintem egy fontos dilemma is fölmutatkozik most Magyar Péter megjelenésével. Ugye 2010 óta eltelt időt az ellenzéki szintére mindig az a dilemma dominálta, más és más színekkel, hogy tudnak a baloldalias és jobboldali erők összefogni. Ez volt, hogy úgy tűnt, hogy már majdnem megoldódik, aztán mindig szétesett, tehát volt egy ilyen fajta Wertli jellege ennek a dolognak, és most 2021-re úgy nézett ki, hogy valamilyen típusú stabilizálódása, mint hogyha beállna az ellenzéki térfélnek, de látható volt, hogy ezzel nem igazán elégedettek a választópolgárok, megérkezett Magyar Péter, és gyakorlatilag ez teljes egészében szétrobbant. Ugye ennek a szétrobbanásnak mi a mértéke, ezt most nehéz lenne igazából pontosan belőni, de az biztos, hogy a DK sem így képzelte el a tavasszát, és nem feltétlenül ebben a pártszövetségben gondolkozott. Szóval engem érdekel, hogy te ilyen körülmények között miben látod 2026-ig a politikai térfélen a ti tömbötöknek a feladatát? Mi lehet a funkciója az új körülmények között annak a bal-közép szövetségnek, amiről igazából beszéltünk már az adás elején?
Hát egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy bármilyen ellenzéki összeállás, vagy különállás, vagy bármi van, azért kell Magyarországon szociáldemokratai zöld politikát csinálni. Ez az első állításom. Én ebben hiszek, tehát én a legszívesebben egy ilyen kormányt látnék hatalmon, de lehet, hogy ennél szélesebb koalíció kell majd. A Lengyelországban is láttuk, azért nagyon különböző pártok voltak képesek együttműködni a kormányváltásért, és a Tusk kormányban vannak moderált jobboldaliak és radikális baloldaliak is. Aztán hosszú távon meglátjuk, hogy mire mennek egymással, de rövid távon ez működött. A másik az, hogy ennek a szövetségnek rengeteg polgármestere lesz. És mikor azt mondom, hogy szövetség, akkor inkább ilyen baloldalias vagy baloldali, tehát ehhez a pártokhoz, vagy ezeknek a Hódolvárához tartozó polgármesterekről beszélgetek. Egy csomó részük független, és egyébként még a párttag is, azért a polgármestereket nagyon a pártpolitika nem szokta érdekelni, mert egyszerűen más a nézőpontjuk. Tehát a napi praxis a politikában az nagyon-nagyon más. Tehát És én azt is gondolom, hogy az önkormányzati pozíciók azért egy ellenzéki parlamenti választási felkészülés szempontjából nagyon fontosak. Elsősorban nem mint erőforrás, tehát én ezt annyira nem szeretem, amikor mindegy, nem megyek bele abba, hogy mit szoktatok elemezgetni ilyen szempontból, mert szerintem a közpénzt azt nem politikai harcokra kell felhasználni, hanem politikára, közpolitikára. Ilyen szempontból, ha lesz Magyarországon 26-ban kormányváltás, én nagyon szeretném, ha lenne, legkésőbb akkor, akkor ennek a szövetségnek, ennek biztos, hogy nagyon fontos eleme, szereplője lesz. Hogy a legfontosabb szereplője lesz, vagy egy egyenragú szereplője lesz, ezt most nem tudom, június 9-én lehet, hogy igen, ez jobban látszik, de hogy enélkül ez nem fog menni, az bejön, ez biztos vagyok.
De azt, hogy mennyire lehet felskálázni országos szintre ezt a baloldali, a szociáldemokrata ajánlatot, az a kapcsolat úgy fogalmazta el a Nini-nek adott interjútban, hogy a Városházán kint van az ukrán zászló és a Szilveravenyor zászló is, nem hiszem, hogy ezzel a politikai krédóval Magyarországon választást lehetne nyerni. Elmondál, hogy mit értettél pontosan ez alatt?
Ez a kérdés arra vonatkozott, hogy leszek-e megint miniszterelnök
jelölt.
Igen. És azt akartam csak ezzel érzékeltetni, hogy ezt a választást, a következő parlamenti választásról beszélek, nem Budapesten fog eldőlni. Én nagyon élvezem azt, hogy én nagyon sokszor azt gondolom, nem vagyok azzal vádolható, hogy nem mernék olyan ügyek mellé odaállni, amiknek nincsen többségi támogatottsága, de azt gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen formáltam is a közvéleményt, és ma már azt gondolom, hogy nincsen abban politikai kockázat Budapesten, hogy kim van a szivárványos zászló a Városházán, hogy a főpolgármester ott van a Pride-on, vagy a nagykörúti kerékpársávot már a budapestiek többsége megtartaná. De ez nem azért van, mert hogy én megnéztem, hogy mit akarnak, és azt csináltam, hanem egy kicsit, hogy mondjam, beleálltam ügyekben, és a saját politikai, hogy mondjam, személyiségemet odaraktam bizonyos ügyek mellé, és ehhez a választópolgárok erre reagáltak. De azért azt nem látom, hogy egy hozzám hasonló csávó meg tudja szólítani azokat a kis településen élő embereket, akiken múlni fog a kormányváltás. Tehát én erről beszéltem ebben az interjúban, vagy az interjúnak ez a része erről szól.
Ja, azt akarom kérdezni, hogy nyilván mindkét szimbólumban sok minden bele lehet látni, ugye az ukrán zászló, mint a szivárványos zászlóban, de mondjuk, hogyha úgy fordítjuk le, hogy mindkét politikai követelés kb. Arról szól, hogy az azonos nemű pároknak a jogegyenlőségét biztosítsuk, illetve az ukrán nép önrendelkezése mellett vállaljunk szolidaritást, akkor miért gondolod azt, hogy ezek mögé, a két követelés mögé nem lehet többséget építeni Magyarország?
Lehet, hogy ebben nincs igazam, lehet, hogy ebben egy kicsit lehetnék bátrabb. Én azt érzékelem, hogy Budapesten is kellett bátorság bizonyos dolgokhoz. És valójában a legbüszkébb arra vagyok, hogy ez tulajdonképpen a Budapesten meglévő, a választópolgár fejében meglévő, a városról alkotott kép, az nagyon megváltozott. És ehhez kellettek ezek a nagyon sokszor frusztráló viták a mélylegelőkről. Meg kellettek a kerékpársávok, meg a sokak által gyűlölt lakógyűlés a Láncid forgalmi rendjéről, szerintem az nagyon fontos volt. Beszélgettünk erről, és tudom, kicsit erre utaltál, de szerintem az, hogy ez egy szimbolikus ügyé vált. És ma a közvélemény a reprezentatív mintákon is egyébként fenntartaná ezt a mostani forgalmi rendet. És még a Fidesz kampányon az, hogy visszaengedi az autókat. Tehát, hogy megváltozott a városról való gondolkodásunk. Én ebben szerintem nem voltam gyáva. Tehát én beleálltam ügyekbe, amikben őszintén hittem. De abban a biztonságban tettem ezt, hogy ez a város mégiscsak egy nagyváros, amit én azt gondolom, hogy bár én egy vidéki gyerek vagyok, de mégiscsak ez az én közegem. Tehát, hogy ez az én otthonom. És nem tudok azért, és nem is akarok politikai felelősséget vállalni, hogy az egész országnak a gondolkodásával tudjak, erről tudjak beszélgetni. Tehát, hogy mindegy, ez csak a miniszterelnök jelölti ambíciókkal kapcsán akartam elmondani.
Nem, engem csak érdekel ez a kettőség, mert hogy a könyvedet olvasva ott is volt egy rész, amiben erről írsz, és ott úgy fogalmaztál, hogy itt az ideje hát, hogy ne azt tekintsük mindig normálisnak, amit már megszoktunk, hanem azt tekintsük inkább normálisnak, amiről meggyőződéssel mondhatjuk, ez így helyes. És közben meg, tehát egyrésztről van ez, amit megfogalmaz a könyvben, hogy mindjárt mutassuk be a nézőknek is, de mellette pedig azért rendre előkerül, például amikor visszaléptél az előválasztásban Márki-Zay Péter javára, az aznap készített interjúmban is így fogalmaztál, hogy ezeket a zöld, baloldalias gondolatokat rendeltetésszerűen, mint hogyha kisebbségi politikai pozícióként állítanád be, amelyek mögé igazából nem lehetséges többséget építeni. Szóval hogy van ez igazából, hova húz a szíved ebben? érdemes foglalkozni azzal, amiről úgy fogalmazol, hogy ne azt tekintsük normálisnak, amit már megszoktunk, hanem azt, amiről azt gondoljuk, hogy az igazsághoz mégiscsak közelebb áll. Igen. Vagy pedig az van, hogy az egy reálpolitikai belátás, hogy erről jó beszélni, jóról a könyvben írni, jó kitenni az ászlót a Városházára, de ne reméljük azt, hogy lehetséges a többség megépítése emögé a politikai követelés mögé.
De a kérdésed az megfeledkezik egy nagy különbségről. Mert én pontosan azért hagyok föl minden országos politikai ambíciómmal, miközben nyilván ahol tudom segítem ezeket a nagy országos célokat, mert úgy érzem, hogy nem tudom ezeket az új normákat megerősítő politikámat én a saját városomban tudom hitelesen képviselni. Én ebbe tudok beleállni, én ezért tudok harcolni. Én ezért tudok, figyelj, én pontosan tudom azt, hogy amikor visszatérve erre a hajléktalanos történetre, én pontosan tudom, hogy ez, amit én mondok, az mennyire népszerűtlen. De nem érdekel. És itt azt gondolom, hogy mondjam, budapesti főpolgármesterként én ezt megtehetem. Mert ebben a városban, még akkor is, hogyha ebben egyébként nincsen társadalmi többség mögöttem, de összességében az a politika, ami mégiscsak a humánumról szól, és arról, hogy senkit nem tekintünk, hogy senkit nem fosztunk meg az emberi méltóságból azzal, hogy ilyen stigmatikus szavakat használunk rájuk, ezt én ebben a városban csinálom. És ez a könyvnek ez a fejezete, ami az utolsó fejezet, ami arról szól, hogy tényleg próbáljunk új normákat megerősíteni, mert szerintem egy beteges társadalomban élünk, tehát egy nagyon egészségtelen a szó, minden értelmében egészségtelen világban élünk, és fedezzük fel azokat az életünkben, azokat az értékeket, amik miatt érdemes élni, és szerintem politizálni is. De hogy én ezt viszem és csinálom, mert én csak így tudom csinálni. Én tényleg közvélemény kutató voltam, és gyűlöltem azt, hogy a politikusok megnézik azt, hogy hova kell beszélni, és azt mondják. És nem csillog a szemük, mert nem visznek semmit. Én ezt nem tudom csinálni. És éppen ezért nem akarok miniszterelnök jelölt lenni. Mert nem tudom, pontosan tudom azt, hogy nem tudnám ezt ezzel a lelkesedéssel, Kiskunaszházán nem tudnék így beszélni ezekről a dolgokról. Mert az egy másik világ. Ne érts félre, nem gondolom, hogy jobb vagy rosszabb. Csak azt gondolom, hogy én egy városi fiú lettem. Hiába egy kis faluból indultam el, és a könyvben, az első fejezetben egyszer végig az életben megírtam azt, hogy én ki vagyok, és hogy lettem az, aki lettem, és ebben az, hogy én egy kis faluból jövök. Annak nagyon nagy jelentősége van, mert én bizonyos szempontból Budapest ilyen Becker Ivános módon a sok kis falu nagyvárosává szeretném tenni. De hogy én azt gondolom, hogy ez az én világom. Az én hatóköröm, az én politikai talán meglévő hitelességem, az erre a városra szorítkozik. Én csak erről beszéltem.
Az világos, de akkor az országos nagypolitikával kapcsolatban, mint hogyha arra hajlanál, hogy érdemes idomulni a jobboldali kánonhoz, adott esetben akár eltagadni az értékválasztásunkat, mert nem lehetséges ma többséget építeni a baloldali, a zöld gondolatok mögé?
Nem ezt gondolom. Hanem azt gondolom, hogy aki egyszer ennek az országnak a képzeletét meg tudja ragadni, annak az embernek hitelesnek kell lennie. És azok a gondolatok, amik mentén meg lehet ragadni, azok mások, mint amiben én hiteles tudok lenni. De ez nem jelenti azt, hogy aki ezt csinálna, az ne lenne hiteles. Nem tudom, hogy jól fogalmaztam, vagy érthetően fogalmaztam el. Tehát én azt keresem, hogy ki az az ember, aki olyan társadalmi csoportokat is tud felrázni az apátiából. És visszavezetni őket a nihilizmusból, a minden mindegyből, a csak a hatalom számít, és csak a rettegéseinkre adott válaszként a saját buborékunkban büfögjük vissza újamatosan ugyanazokat az érveket, aki ki tudja rángatni ezeket a ma a Fidesz buborékában lévő választópolgárokat, jellemzően nem Budapesten, hanem inkább kisebb településeken, ki tudja húzni, akinek lesz ebben elég ereje, elég lelkesedése. Én nem ez az ember vagyok.
És Magyar Péter, szerinted ez az ember?
Nem tudom.
Hát legalábbis az antinihilista politika tekintetében valószínűleg adhatunk neki kreditet, hiszen láthatóan olyan helyeken tudott megmozgatni nagyon nagy tömegeket, ahol korábban ilyesmit, vagy jó ideje legalábbis nem láthattunk.
Szerintem emögött a jelenség mögött van egy óriási várakozás, projekció. Nem tudom, hogy azok az emberek, akik ott vannak ezeken a rendezvényeken, hogy egészen pontosan mit várnak a politikától. Szerintem ezt senki nem tudja. Lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem. Én nyilván abban vagyok érdekelt, én azt szeretném, hogy Magyarországon egy jobboldali szavazókat is megszólító, de baloldali kormányzás lenne. Ezért vagyok ennek a szövetségnek a tagja. De nyilván összességében nekem fontosabb az, hogy 20-ban változás legyen. Csak én most szeretném megőrizni teljes mértékben a hitelességemet abban, hogy amit csinálok, az a városról szól, és azokról az értékekről, amiben én hiszek, és azt a szövetséget támogatom, nem csak Budapesten, az egész országban, ami ehhez a lehető legközelebb áll. Nem szeretnék most már kimozdulni tehát olyan Nem szeretnék felvenni magamra olyan szerepeket, amelyeket rosszul játszok el. Nem szeretném még egyszer azt mondani, hogy én Magyarország miniszterelnöke szeretnék lenni, miközben akkor se szerettem volna. Főpolgármester, nagyon szeretek lenni, és nagyon szeretnék.
És ez a válaszod annak, aki esetleg felveti ezt a kérdést, hogy rendben van, most van többféle ajánlat is. Miért kéne igazából rád szavaznia egy budapestinek, aki nem elkötelezette, de mondjuk adott esetben nyitott rád, mégis azt látja, hogy vannak más típusú ajánlatok is. Mi lenne az a legfontosabb érve, amellyel arra próbálnál hatni, hogy téged támogasson június 9-én?
Budapest egyik legnehezebb 5 év van mögöttünk. És te alatt nő a pálma. Én és a csapatom nemcsak, hogy túléltük ezt az 5 évet, de ezt a város zöldebbe és szolidálisabban tettük, mint bármikor. Egy csomó olyan dolgot csináltunk, amit az elődeink nem csináltak. Nem mertek, vagy nem akartak csinálni. Ez a város szerintem most jobb hely. És hogyha ilyen nehéz körülmények között ekkora teher cipelve ezt meg tudtuk csinálni, akkor egy következő ciklusban, amikor ezek a terhek remélhetőleg nem lesznek ilyen extrémek, és vannak forrásaink, európai forrásaink, hogy ezt a várost jobb helyét tegyük, akkor azt gondolom, hogy ezen az úton érdemes tovább menni. És egyszerűen azt gondolom, hogy az életünk fontosabb annál, hogy a politika az mindig valami másról szóljon, mint az életünk. És én azt szeretném, hogy a Budapesten jó lenne az élet. Jól élnénk így egymással, hogy a köztereink azok nem csak arról szólnának, hogy közlekedési folyosókkal rohanunk át a város egyik pontjából a másikba, hogy apró dolgok, hogy legyenek járdák, legyenek fák, hogy legyen jobb az egészségügyi ellátás. Olyan dolgok, amik az élet értékét próbálják visszahozni a politikában. Nekem ez a fontos. Amit persze ki lehet mutatni, ha keresek egy zászlós hajót, hogy azt mondom, hogy éljünk tovább ebben a városban. De van-e annál nagyobb igazságtalanság, hogyha valaki Budapestre születik, akkor 5 éve rövidebb ideig, mint Berlinben, és hogyha Budapesten belül a 8. kerületben, akkor meg 15 éve rövidebb ideig él. Tehát, hogy amiről beszélek, ennek komoly tétje van. Túlmutat azon a politikai förtelmen, amiben élünk, és ami tulajdonképpen, amitől én már nagyon besokaltam. Tehát én azt kérem a budapestiektől, hogy bízzanak abban, hogyha ilyen borzasztó, pokli nehéz körülmények között kibírtuk és fejlesztettük a várost, akkor, hogyha már nem lesz még egy világjárvány, meg még egy energiakrízis, meg még egy kormányzati sarcpolitika, akkor még többet el tudunk érni közösen.
Karácsony Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál ma este velünk. Biztosan fogunk még keresni majd a kampány során, de legkésőbb egyébként május végén egy élő közönség előtt megtartandó nyílt vitára is elhívtunk téged, amit már elfogadtál, elfogadott Vitézi Dávid is. Szent Király Alexandra stábja még nem jelzett vissza, de természetesen a vitán való részvétel lehetőségét neki is biztosítjuk. Csak egy gyors megerősítést szeretnék kérni, hogy akkor a vitára, amit a Partizán szervez, nincsen akadály annak, hogy részt vegyél rajta.
5 évvel ezelőtt is részt vettem az előválasztási vitán, sajnos Tarlós István nem állt ki, de én nem az a fajta vagyok, aki nem merne vitatkozni bárkivel.
Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ahogy akkor említettem már, természetesen lesz főpolgármester jelölti vita a Partizánon, és további vitákkal is készülünk majd, mint ahogy további interjúkkal és egyéb beszámolókkal is, nem csak a fővárosi helyzetet illetően, hanem általában az országos helyzetet illetően is, sőt, hát az európai dimenzióról sem feledkezzünk meg, hiszen egy rendkívül izgalmas európai parlamenti választás is lesz, ami új törésvonalakat hozhat be az európai szintére, és egyáltalán új szereplőket hozhat be Magyarországon is, ahogy azt láttuk most már, de a többi Európai Uniós országban is. Szóval rengeteg elemezni, értelmezni való dolog lesz majd a következő időszakban, és pláne a választás után is. Mi végig itt leszünk veletek, és szolgáltatjuk lehetőség szerint a jobbnál jobb tartalmakat. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, úgy idén, mint jövőre, ahhoz az kell, hogy minél többen álljatok mellénk, és adjátok nekünk az 1%-otokat. Kérlek szépen, hogyha még nem rendelkeztél róla, akkor add nekünk az adód 1%-át. Ez a legfontosabb támogatási formánk, mert egyszerre mutatja a társadalmi támogatottságunkat, illetve értékes pénzügyi forrásokat ad a számunkra ahhoz, hogy szabadabban és bátrabban merjünk tervezni a következő évadra vonatkozóan. És hogy milyen típusú terveink vannak, nos, erről készítettünk egy videós összeállítást. Ezzel búcsúzom, munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, én Gulyás Márton voltam Budapestről, ciao. Ne feledd, kérdések nélkül nincs változás, de közösség nélkül nincs Partizán. 2024. szeptemberétől új korszaka kezdődik a Partizánnak. A tavaszi országjáró turné a kezdete annak a projektnek, amellyel újraértelmezzük a közösségszervezés és a média munka jelenleg idehaza ismert fogalmait. Az ország nem csak Budapestből áll, ezért szeretnénk tartósítani a fővároson kívüli jelenlétünket. Ehhez pedig minden korábbinál több erőforrásra van szükségünk, vagyis sok 10 000 elkötelezett támogatóra, aki nekünk ajánlja fel idén az adója 1%-át. Országos szinten akarunk tenni egy igazságosabb nyilvánosságért, ahol élénk viták tárgya, hogy az ország gazdasági és politikai elitjének döntései hogyan határozzák meg milliók mindennapjait. Magyarország elhallgatott történeteit akarjuk kihangosítani, a közhelyek helyett új szempontokat találni, megmutatni azt, amit el akarnak rejteni, és emlékeztetni arra, amit el akarnak felettetni. Egy szolidáris társadalomért dolgozunk, ahol az igazságtalanságnak következménye van, és ahol a leggyengébbek hangját is meghallják. És persze azt akarjuk elérni, hogy válaszoljanak a hatalmasok azokra a kérdésekre, amelyek az ország sorsa szempontjából a legfontosabbak. Éppen ezért arra kérlek, hogy állj mellénk, és 2024-ben te is ajánld fel számunkra az adód 1%-át, hogy folytathassuk munkánkat egy igazságosabb Magyarországért.